A világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás július 8-án szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is számítunk a figyelmükre a következő három órában. Szó lesz labdarúgásról, hiszen teljes lett a negyeddöntőben szereplő csapatok sora az idei világbajnokságon. Visszatekintünk a tegnapi mérkőzésekre, amelyekről hallhatnak majd egy összefoglalót. És beszélünk természetesen a ma kezdődő U20-as kézilabda Európa-bajnokságról is, ahol a magyar csapat célja a legjobb 8-ba kerülés. Hogy erre mennyi esélye lehet Sótonyi László csapatának, kiderül 17 óra után. 4 és 5 óra között természetesen jön majd a Nemzeti Sportkör. Tartsanak velünk a 105.9-en, a nemzetisport.hu-n, az mnsport.hu-n, adásainkat pedig visszahallgathatják a MediaClick-en. És a Hazafutás első órájában is labdarúgásról lesz szó, hiszen itt van már velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó és edző, aki játékosként tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon résztvevő magyar válogatottnak. Szia, köszöntelek!
Én is köszöntöm a hallgatókat és titeket is.
Hát multidézésre is szeretnélek majd invitálni, illetve nyilván körbejárjuk majd az idei világbajnokságot is. Neked mennyire van időd meccseket nézegetni? Ugye most 48 csapat volt kint ezen a világbajnokságon, és azért az időeltolódás miatt sokszor belecsúsztunk ugye a hajnali mérkőzésekben. Mennyire tudod követni a mérkőzéseket?
Hát igazából megpróbálom a lehető legtöbb mérkőzést megnézni, mert jó mérkőzések vannak. Az elején sok ismerősömmel, hozzáértő edzőkkel, barátaimmal beszélgettünk, hogy milyen lesz ez a 48 csapat, ez a megemelt létszám, és tulajdonképpen ez három hatalmas helyszínen, hatalmas országban, de én azt kell, hogy mondjam, hogy eddig számomra fantasztikus. Úgy a nézők, a teltház, a mérkőzések, és olyan csapatok kaptak lehetőséget most, hogy megmutassák magukat, akik eddig a szűkebb létszám miatt nem tudták.
Ez mindig érdekel nálatok, hogy például te is milyen szemmel nézed, aki ugye játékosként is részt vettél korábban egy világbajnokságon, milyen szemmel nézel ilyenkor egy VB-t?
Én is labdarúgó edző vagyok, tulajdonképpen természetesen a szakmai oldalát azért nem hagyhatjuk ki. Szakmai szemmel nézem elsősorban, a másodszorban pedig tulajdonképpen egy néző, egy kívülálló, esetleg ha a spanyolok játszanak, akkor szurkoló. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy egy részleteiben nézem a mérkőzést. Vannak dolgok, ami esetleg, ha nem egyedül nézem, beszélgetünk, állást foglalunk, nem jó az a szerkezet, hogy gondolja a szövetségi kapitány, stb. Tehát nagyon jó magyarosan megkritizáljuk a dolgokat.
Ez szerint ráadásul spanyol szurkoló is vagy?
Igen, mivel Spanyolországban futballoztam 3 évet, így az a közeg nagyon közel került hozzám, és természetesen rájuk nem tudok mást mondani, mint annyit, hogy 50 éve a világ élvonalában vannak. Talán az első 4-ből soha nem jöttek ki, mármint a rangsor, stb., amikor fölállítják a FIFA rangsort, vagy bármit.
Hát nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy a végső győzelemre is esélyesek.
Igen, ők mindig, bár most néztem a mérkőzéseiket, van mikor jobban tetszik, van mikor kevésbé. Kíváncsi vagyok majd most, amikor élesedik a helyzet, és ugyanolyan képességű, és tehát nagyon jó képességű ellenfelei lesznek a spanyoloknak, hogy mire mennek, mert itt úgy látom, hogy nagyon-nagyon pici, nagyon apró kis részletek döntenek a mérkőzéseken.
Volt egyébként ezen a világbajnokságon eddig, ami számodra meglepetés volt? Vagy ami nagyon megmaradt benned momentum?
Hát én negatívummal kezdeném én, hogy például a csehek és a törököknek a szereplése nekem nagyon komoly meglepetés, hogy igazából nagyon gyengén szerepeltek. Annak ellen, hogy a törökök győzelemmel búcsúztak, vagy bármi, de ettől függetlenül többet várt tőlük az ember. Meg még mindig egy picit negatívummal folytatom, hogy hazautazott Németország, hazautazott Hollandia, aztán hazautaztak most a portugálok, akiket végül is úgy gondolom, hogy szakmai szemmel is az első négy, első nyolcba várt az ember. Úgyhogy vannak meglepetések, viszont egy Marokkó, aki letette a névjegyét, és azt mondom, hogy a norvégok, azért az egy meglepetés, hogy ott vannak a nyolc között, de egy kicsit itt a szakmára rátérve pár mondatban, én úgy gondolom, hogy a norvégoknál nem véletlen, van ott egy bajnokcsapat, a Bodøglimt, és az félelmetes, amit csinált. Olasz csapatokat ütöttek ki, eljutottak ugyanúgy a elődöntőjön, nagyon messzire jutottak, abban biztos vagyok, és abból a Bodøglimtből most itt van 8-10 játékos, és kiegészülve egy Hollanda. Tehát nem egy rossz csapat.
De akkor mit tudnak ők, aminek köszönhetően, ha már említetted ugye a Bodøglimtet is, hogy akár egy ilyen klub is ki tud emelkedni, vagy mit tud most a norvég futball, ami miatt ott vannak a legjobb nyolcban egy világbajnokságon?
Én mindig úgy gondolom erre a kérdésre, hogy egy olyan generáció jön össze, mint ahogy náluk is, mint ahogy visszamehetnék nálunk is a Honvédnál, amikor összejött egy generáció, ötször nyertünk bajnokságot, a Fradinára a Nyilasi Tibi generációja szintén sokat bajnokságot, még előrébb a Fazekas Laciék, Újpestje, 7 bajnoki cím. Tehát azt mondom, hogy, és furcsán ilyen érdekes módon megfogalmazva, hogy nem mindegy, hogy egy 6-8-10 éves intervallumban mennyi tehetség születik le éppen akkor, és mennyi fog odaérni. Tehát visszatérve én úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó generációjuk, és gondolom, hogy egy jó edző, és ez működik most jelen pillanatban Norvégiában, meg van egy befejező centerük, aki nem véletlenül futballozik a Manchester Cityben.
Igen, most egy nagyon sok sztárjátékos kiemelkedő teljesítmény nyújt, hát nyilván várták is tőlük a jó eredményt, meg ugye nézik azért rúgdossák a gólokat, az ő szerepüket hogy látod, mert akár mondjuk Messit is említhetnénk, akár tényleg Holland teljesítményét is, hogy látod az ő szerepüket így a saját nemzeti 11-ükben?
Hát végül is én úgy gondolom, hogy én szurkolok nekik, mivel én is csatár voltam, és látom, hogy ezek zseniális futballisták, a Haaland, az Mbappé, a Messi, és sorolhatnánk így tovább. Én úgy gondolom, hogy nagyon boldog vagyok akkor, amikor ezeket a játékosokat boldognak látom. Mert ők nagyon szeretnek gólt rúgni, talán nyerni jobban szeretnek, de gólt rúgni nagyon szeretnek. És tudnak is. És oda is érnek, és el tudják dönteni a csapatuk javára a mérkőzést, bár van olyan szituáció, ismét egy kicsit a szakma, hogy az egész csapat alájuk dolgozik. De ő az, aki be tudja fejezni góllal, mert hiába tesznek oda mást, az esetleg csak 5-ből egyet rúg be, ő meg 5-ből 3-at. Tehát ez a zsenialitás tulajdonképpen.
Említetted, hogy ugye már a németek vagy a portugálok búcsúztak a tornától, te mennyire voltál hív ennek a 48 csapatos megrendezésnek? Mert ugye azt nézzük, nálatok 86-ban 24 csapat volt, most ugye dupla annyi, és ehhez képest mondjuk az európai kontinens viszonylag kevés kvótát kapott, szóval hogy látod ezt a helyzetet egyébként ugye a világbajnokságon?
Ugye az elején említettem, hogy úgy idegenkedtünk ettől kollégákkal meg ismerősökkel, és nem tudtuk, hogy milyen lesz ez a 48-as létszám. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy amint mondtam, hogy lehetőséget kaptak olyan csapatok, hogy megmutassák magukat, akik eddig nem. És főleg a afrikai részről, meg olyan részekről, ahol ha 24-es létszámról beszélünk, akkor nem tudtak volna ide eljutni. Tehát itt Európából szokás szerint kiment az a létszám, ami szokott. Lehet, hogy itt is lehetett volna emelni, de nem akarták ezt különben, hogy most akkor Európa bármi, hanem megcsinálták a csoportokat, és olyan csapat, rengeteg csapat, mint zöldfoki szigetek. Tehát mit tudom én, 500 ezer vagy 1 millió lakossal, nem is tudom pontosan, csinálnak egy ilyen csapatot, aki bárkire életveszélyes. Tehát én örülök neki, hogy megmutatták magukat ezek az országok a csapatokon keresztül, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezt észre kell venni hosszú-hosszú évek óta, mondom én is, és kollégáknak is, hogy fekete bőrű, így mondhatom, ugye? Ez így nem probléma. A feketebőrű labdarúgók egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, egész más az izomzatuk, egész más az erejük, az erősségük, a gyorsasságuk. Nem igazán ismerek lassú fekete labdarúgót. Tehát ez nagyon érdekes. És egyre jobban átveszik a hatalmat, és furcsa fejeztem ki magam, a hatalmat. Inkább azt mondanám, hogy egyre jobban bizonyítják, hogy genetikailag, izomzatilag, stb. Alkalmasabbak, illetve jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint a fehér labdarúgók. Természetesen nekünk is megvannak a sztárjaink, de azt lehet látni, és így nem sorom, Angliától kezdve bármilyen ország egyre több feketét igazolnak, ragyogó futballisták, ragyogó adottsággal, és kevesen okoznak csalódást.
De picit akkor így összehasonlítanám mondjuk a tikorotokat a mostani világbajnoksága, bár nyilván így 40 év távlatából azért nagyon sok minden változott, akár mondjuk tényleg a sporttudományos ismeretek is bejöttek. Ti anno hogy készültetek a 86-os világbajnokságra, ha visszaemlékszem, milyen volt ez az utolsó mondjuk bajnoki szezonotok, mennyire motoszkált már a végén a fejetekből, hogy azért lesz egy világbajnokság, mennyire kellett arra figyelni, hogy mondjuk ne szedjetek össze sérüléseket a VB-re, hogy emlékszel erre vissza?
Hát én gondolom, hogy ahogy én emlékszem, jó csapatunk volt, én itt a Honvédról tudok beszélni, aztán utána áttérünk a válogatottra. Tehát mi arra figyeltünk oda, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert benne volt, tehát esélyesek voltunk. Ez mellett természetesen a dr. Mezei György féle válogatott szereplése volt azután a legeslegfontosabb. Aztán amikor válogatott mérkőzésre mentünk, akkor az volt a fontosabb. Tehát én úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy sikeresek legyünk. Ahogy készültünk, igazából sok kritika érte a szereplésünk miatt igazából a szakmai és az orvosi stábot, mert hogy sok mindent átalakítottunk. Igen, én is ezt mondom. Ma már én is szakember vagyok, sőt, már én is kifele megyek a szakmából. Átalakítottunk olyan dolgokat, szinte majdnem mindent. És ez szakmai és orvosi. Összedugták a fejüket a szakmai és az orvosok, és olyan döntéseket hoztak, amit nekünk végre kellett hajtani. Mi utólag, én személyesen ezeket nem tartom jónak, mert valami történt a csapattal, ma is keressük, hogy mi történt a csapattal, miért nem tudott dinamikus lenni, és miért nem tudta azt nyújtani, amit előtte nyújtott, de még egyszer mondom, egy fél évvel a VB előtt, amikor már tudtuk, hogy kijutottunk, akkor átalakult sok minden, ez a sok beszéd, hogy kevés hús, tészta, ez mind igaz volt. Csökkentették a fehérje adagot, ami hús, emelték a szénhidrát adagot. Aztán érdekes dolgok voltak. Tehát elmentünk Ausztriába magaslatra, az teljesen más, mint a mexikói magaslat, tehát maga Mexikó, bocsánat, nem mexikói magaslat, maga Mexikó, de én ezt díjazom a kapitányunk részéről is, hogy megpróbált valamit csinálni. De van ilyen a futballban, mellé nyúltunk.
Igen, egyébként ez érdekes, hogy abban az időben azért most már nyilván edzőként te is láttad, vagy látod, hogy manapság egy csapat mellett mennyi szakember dolgozik, tehát külön dietetikus, külön pszichológus, külön mindenféle szakember. Nyilván akkor 40 évvel ezelőtt nem voltak még meg ezek a lehetőségek, nem volt internet, amin utána tudtál volna nézni különböző információknak. Nyilván Mezei György is próbált a legjobb információkat beszerezni, és próbálkozott, hogy mi lehet a legjobb a csapatnak. Ugye arról lehetett hallani, hogy ti sokszor délben edzettetek, hogy szokjátok azt a forróságot, vagy ami majd vár rátok Mexikóban, bár ha jól emlékszem, egyébként sok meccseteket ti is ott helyben délben játszottátok, tehát hogy valamilyen szinten indokolt is volt.
Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy míg a többiek láttuk, hogy a játékosok bújtak a napról, mi próbáltuk megszokni. És ez utólag azért kiderül, hogy ez lehetetlenség. Vagy ott születsz, vagy nem ott születsz.
És ez mennyit vett ki a csapatban? Mert ezt is mondták indoknak, hogy egyébként kifáradtatok.
Nagyon-nagyon sokat, és készültünk igazából napi 3 edzésekkel fönt Ausztriában. Olyan reggeli torna volt, hogy már végén majdnem sprinteltünk egy 30-40 perces. Utána már enni sem mertünk, mert 10 órakor kezdődött a délelőtti edzés. Délután mentünk fel a hegyekbe futni kilométereket, és közben mérték a súlyunkat, nehogy véletlenül több legyen, mint amit meghatároztak, holott mindegyikünk úgy nézett ki, mint az agárkutya. Tehát abból nem volt mit levenni, de még így is le kellett venni. Én azt mondom, hogy ma már, amit én is a szakmából tanultam, és ismerek, és ezt kimerem mondani, ezek hibák voltak. Viszont amit az előbb is mondtam, nincs hiba nélkül, se edző, se labdarúgó, se orvos, se senki. Ő itt egy országot képviseltünk, ez nem jött össze, viszont azt se hallgassuk el, hogy az előző lévő 3 év meg fantasztikus volt. Fantasztikus volt, ugyanúgy a kapitányunk igazából Európa első számú edzőjének választották, és minden nagyon jó volt a csapat, jó a taktikával dolgoztunk. Egyetlen egy dolog volt, amikor kijutottunk, akkor úgy döntöttek, hogy mindent megváltoztatnak. Na, ezt nem kellett volna.
kerethirdetésre, hogy emlékszel vissza, mennyire volt a te helyed biztos a csapatban már, akkor ugye a Honvéddal nagyon jó periódusotok volt.
Hát elvileg a bőkeretben úgy éreztem, hogy ott vagyok, tehát, hogy ott tudok lenni, és természetesen ott nálam voltak az én posztomos jobb labdarúgók, általában kispados voltam a válogatottban, de nekem az is megtisztelő volt ülni a kispadon, abban sikeres válogatottban, és ott lenni a válogatott keretben. Összességében azt mondom, hogy megtettem mindent, amit tudtam. Volt az én posztomon egy Nyilasi Tibi, aki jobb futbolista volt, mint én, bizonyos dolgokat jobban tudott. Aztán utána visszavont centerrel játszottunk, aki a D-tárral is volt, aki szintén egy ragyogó futbolista két oldalon, a Kiprik és az Eszterházi Marci volt. Úgyhogy itt öröm volt ülni a kispadon is, természetesen, de érdekes módon kint mind a három mérkőzésen játszottam. Tehát valahol lehetett látni a Gyuribá, és itt most először mondom, mert többször megemlítem a nevét, hogy nyugodjon békében, nagyon szerettük őt, és én úgy érzem, hogy sikeresek voltunk, itt most nem akarok egy-két dologba belemenni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy sikeres három év után jött az a furcsa időszak, ahol mindent megváltoztattunk, ezzel már nem tudunk, innen most már nem tudunk változtatni.
Igen, mert egyébként a csapat meg Mezei György között is azért megvolt a kohézió, ha jól értem, ugye sokatok ugye azt mondja, hogy nagyon szerettétek, és azért megvolt ez az összhang az edző között is.
Abszolút meg, és a sikerek pedig, a siker az kovácsoló erő. Az minket is összekovácsolt, és egy igazi, olyan közösségé formálódott, és ez köszönhető a Gyurivának, hogy egy sikeres, jó eredményeket hozó csapatot sikerült válogatottat összerakni, és egy olyan taktikával, amivel meg lehetett lepni még akkor komolyabb csapatokat is. És nekünk ez bejött, nem is annyira a taktikán, de a felkészülésen, az étkezésen és sok mindenen, ahogy már említettem, szinte mindenen változtattunk, és ez valahogy nem sikerült.
Ugye szintén Mexikó volt akkor is a helyszín. Mi futott át az agyatokon, amikor megtudtátok, hogy Mexikó lesz a rendező ország, mert ott azért sokáig volt húzavonal. Jól tudom, először Kolumbia lett volna a rendező, ők visszamondták, akkor a FIFA-nak kellett dönteni Kanada, Egyesült Államok és Mexikó között, akkor ugye nem társ rendezésben szervezték meg a világbajnokságot, hanem végül Mexikóra esett a választás, ami szintén úgy volt, hogy lehet, hogy nem tudják megrendezni, mert előtte náluk 85-ben földrengés volt. Tehát ugye ez kérdés volt, hogy végül Mexikó lesz a helyszín, aztán ugye oda kellett utaznotok. Szóval mi futott át az agyatokon, mennyit tudtatok az országról, akár az éghajlatáról, hogy mennyire van forróság? Ugye mondtátok, hogy nyilván ehhez kellett alkalmazkodni a felkészülésben is.
Hát nem is annyira forróság, hanem a levegőnek az oxigén összetétele. Tehát ott azért a százalékban az kisebb egyértelműen. Úgyhogy de tisztában voltunk vele, hogy Mexikó az tulajdonképpen maga az ország, az milyen mutatókkal rendelkezik a futballal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy fél évvel előtte mi kint voltunk Mexikóban, hogy nézzük meg, ismerjük meg, és ez is egy jó döntés volt a Gyuri Bár részéről, nézzük meg és ismerjük meg azt a területet, ahová menni fogunk. Mentünk ki és játszottunk edzőmeccset, azt hiszem 2-0-ra kaptunk ki, már nem is tudom pontosan, de a lényeg az, hogy kimentünk fél évvel hamarabb, és tulajdonképpen láttuk, amit láttunk, de ez nem a mi dolgunk volt. Tehát itt jött az orvosi stáb, meg ahogy mondtad, hogy ma már 15 féle szakember dolgozik csapatok mellett, és mindegyiknek más a feladata, akkor azért a Gyuribán meg egy-két orvos összedugta a fejét, aztán dönteniük kellett. Én továbbra is azt mondom, ezek rossz döntések voltak, de nem voltunk mi világverő csapat, mondták, hogy világbajnokságot nyerünk meg, stb. Nem, azért nem. Viszont a csoportból tovább lehetett volna jutni. Tehát nincs ez a tragikus Szovjetunió elleni mérkőzés, akkor én úgy gondolom, hogy Kanadát megvertük, a Michel Platini fémjelezte franciáktól kikaptunk, de nem ment rosszul a futball, én úgy gondolom már akkor. Ott azon az egy mérkőzésen valami ólomlábakon jártunk, és azt az eredménytelenséget hozta, mert elég lett volna a szovjetekkel x-elni, és akkor a pontok meglettek volna az, hogy tovább megyünk. És akkor lehet, hogy egy kicsit rendbe tudtuk volna tenni a szervezetünket.
Azután a bizonyos 6-0-ás Szovjetunió elleni vereség után hogy tudtatok talprálni, vagy milyen beszélgetések zajlottak az öltözőben, akár mondjuk Mezei György mit mondott nektek?
Hát nem tudom másképp fogalmazni, mert ide meghívnak, akkor úgy kell mondanom, hogy mondom, összeomlottunk. A Gyuribá is.
Mert ez valamilyen szinten érthető?
Igen, természetesen. Természetesen, és onnantól kezdve már nem igazán szóltak bele, hogy most akkor kérünk egy picit több valamit a konyhán, vagy leülsz egy pohár sör mellé, vagy bármi, addig minden tilos volt. és onnan ott az a 6-0 az egy olyan kegyetlen dolog volt számunkra, mert azt már nem bírtuk földolgozni. Sokkal nagyobb sikerekre készültünk, és ez egy akkora pofon volt, hogy padlóra küldött mindenkit. Szakmai stábot, orvosokat, stb. Igazából senki nem tudta, hogy mit mondjon, mit csináljon. Össze kellett szedni magunkat a következő mérkőzésre. Természetesen egy-két nap után már valami azért kialakult. Aztán folytattuk, ahogy folytattuk, de nagyon nagy csapás volt ez számunkra. Legalábbis, ahogy én visszaemlékszem, abszolút megrogyantunk és összeomlottunk. De igazából azt mondom, hogy valahogy csak fölálltunk belőle. Még volt két mérkőzés, úgyhogy hát ahogy én érzem, ez történt, ahogy én emlékszem.
De játékosként egyébként érzékeltetek magatokon valamit, hogy igen, nem úgy megy a játék, vagy hogy akár az 1800 méter tengerszint feletti magasság, hogy valami miatt nem úgy viselkedett a szervezetetek, mint mondjuk akár a Magyarországon játszotok?
Igazából lehetett érezni, de csináltuk az edzésmunkát, éreztük, hogy keményen dolgozunk, éreztük, hogy egy kicsit itt jobban kell kapkodni a levegőt, mert ugyanannál a munkánál, viszont úgy gondolom, hogy ezt a különböző csapatok, akik Európából és innen-onnan jöttek, ennyire nem vették komolyan. Ennyire nem vették komolyan, és ugyanúgy élték a napjaikat, mint előtte, és úgy látszik, az volt a sikerhez vezető út, nem a miénk, de még egyszer mondom, szerettünk volna nagyot alkotni, a Gyuri Bá és a csapat is, nem jött össze.
Lehet, hogy túlságosan akartátok a sikert?
Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy igen. A vezérünkkel, a Gyuri Bával előretéve őt, azt mondom, hogy iszonyatosan akarta a sikert. Nagyon szeretett volna a világnak, mindenkinek ő is bizonyítani. Mi is szerettünk volna mindenkinek bizonyítani, hogy nem véletlen sikerek voltak. És ahogy mondom, hogy ez jött ki belőle, de ahogy mondtad, nagyon-nagyon szerettünk volna bizonyítani. Azt nem mondom, hogy görcsösség okozta ezt az egészet, inkább azt mondom, hogy ahogy felépült az a munka, amit csináltunk a világbajnokság előtt egy-két hónappal, az valahogy, pont valahogy a rajtra jött úgy össze, hogy szinte nagyon sokan nagyon-nagyon rosszul érezték magukat, nem érezték frissnek, nem volt dinamika, és ez nem csak az oxigén vagy bármi, mert az, hogy az első perctől kezdve ez van, az azért furcsa. Az azért furcsa. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, és azt hiszem, hogy ha most még egyszer meg lehetne ezt csinálni, akkor biztos másképp csinálná mindenki.
Ha mai azt de tudnál felkészülni arra 86-os világbajnokságra, most már ugye edzőként is látod a különbségeket, hogy mit csinálnátok másképp?
Hát én úgy gondolom, hogy ismerve a vezérünk egy Gyurmát, mindent. Mindent, mert ő jó szakember volt, és még az orvosi dolgokat is értett. Sok mindent megtanult, és biztos vagyok benne, hogy tökéletesen látta és látná, hogy másképp kellene csinálni a dolgokat, másképp kellene fölépíteni ezt az egészet. Mert igen, mert amikor jöttünk haza, és itt csak kiugrom, illetve kitérek egy ilyen időszakra, amikor visszaérkeztünk az ausztriai magaslatról, akkor játszottunk egy előkészítő, egy edzőmeccset a Zalaegerszeg. És azzal fejeztük be az akkori tábort, és volt egy 3 napunk, hogy hazamenjünk, és már akkor nagyon gyengén futballoztunk. És ezt mondta is a Gyuri Bá már utána, és visszahallottuk, hogy ő is látta, hogy valami nincs rendben, sőt, ami ez biztos, hogy igazolja, az Gellei Imre barátom, aki akkor az Zalaegerszeg edzője volt, volt szövetségkapitány, dolgoztam vele együtt ott is, és ő is azt mondta, hogy nekem emlékszem, hogy beszéltünk, hogy meg a Gyuri Bá, te, mi van a csapattal? Mi van a csapatotokkal? Mert valami nem tetszik. Tehát úgy cikkáztak közöttünk az zalaegerszegi labdarúgók, hogy hihetetlen. És akkor már Gyuri Bá is látta, és a Gellei Imre mondta azt, hogy igen, beszéltem a Gyurival, és ő is látta, hogy valami nincs rendben. Tehát már mikor visszajöttünk a magaslatról, akkor már úgy egy kicsit ilyen padló közeli állapotban voltunk. És akkor még jött az, hogy még a fölmenetel előtt meghatározták, hogy mindenkinek 2-3 kg, attól függ ki, milyen volt alkatilag, 2-3 kg-mal a verseny súlya alá kell menni. Na most nagyon kevés játékosom volt fölösleg. Na most, ha még a versenysúly alá mész, akkor nem akarok még egyszer agárkutyázni, akkor ott nagyon nagy gond van. Ott már nem lesz zsír, amit égetsz, ott már gondok lesznek, és ez következett be. Szóval ilyet azért, hogy mindenki a versenysúlya alá menjen, mert akkor könnyebbek leszünk Mexikóba, Hát, hagyd ne mondjam, hogy ez butaság.
Ezek szerint akkor voltak előjelek, csak kérdés, hogy mondjuk pár héttel a VB előtt mennyire lehet akkor még ahhoz a felkészüléshez képest még egyet csavarni és megváltoztatni teljesen mindent?
Hát igazából sem ennyire. Tehát az, ami ott belénk volt pakolva az utolsó egy hónapba, két hétbe, egy hétbe, három hétbe, az meghatározott tulajdonképpen mindent. És azért mondtam, hogy ez az előkészítő mérkőzés itt az Algeszeggel, a MTK pályán, emlékszem rá, az már mutatott egy-két dolgot. Aztán, mikor hazamentünk, akkor három napunk volt, egy két és fél a családdal, én emlékszem, hogy egy pár virslit mertem megenni. Mert hogy aki visszajön és nem tartja be, akkor azt azért volt egy kis diktatúra is, akkor azt halalavarjuk meg, stb. Úgyhogy igazából hazamentem, de még enni sem mertem nagyon. Aztán visszamentem. Én úgy gondolom, hogy ezek rossz döntések voltak. Ezek rossz döntések voltak. Az, hogy tőlem hallják ezt, én azt mondom, hogy én azt mondtam magamban, hogy akár televízióban a múltkor, akár itt most a rádióban, én ha behívnak, én azt fogom mondani, ami történt. És én meg vagyok győződve róla, mert én is szakember vagyok, hogy iszonyatos mennyiségű butaságot csináltunk. És ezt föl kell vállalni, és azt is, amit én mondok, azt én fölvállom, az mindig az, ami történt velünk. Úgyhogy már csak ilyen utólag így csapánkodhatunk egy kicsit, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, de úgy gondolom, hogy mindent. Végén kellett volna hagyni ezt a csapatot egy-két finomítással, mert azért, mikor Tatárra lementünk a hazai mérkőzések, vagyis bocsánat, itt itthon, vagy bárhol, voltak válogatott mérkőzések, ott az étkezése nem volt baj. Tehát egy Kordos Józsinak, vagy akár egy Nagy Anti a Garaba Imrének, tehát tőlük nem lehetett elvenni a húst, mert mit tudom én, ha ettől a nagy emberektől elveszed a húst, akkor olyan éhesek, hogy majdnem megették a sala is annyit. Tehát
és egy ilyen sportolónak kell az energia meg a fehérje.
Mindenféleképpen, annak ellenére, hogy egy kicsit átvariálva, de ezt megszokni nem lehet, vagy ha meg lehet, akkor nagyon hosszú idő alatt. Tehát nekünk az idő is kevés volt, úgyhogy ezt így gondolom, hogy ezt tisztán kell látni az embereknek, és semmit nem lehet elhallgatni, hogy mi történt, és most, hogy Gyuri már elment közülünk, most már ez így fog maradni, és senki nem fogja tisztába tenni ezt az egészet. Én úgy láttam az utolsó interjúját is, hogy ő magába tartott sok mindent. Magába tartott, és elvitte magával, nyugodjon békében, de itt mellé beszélni nem lehet, mert ott valami történt. Én most is azt mondom, annyira jók nem voltunk, mint ahogy szerepeltünk. Tehát vertünk mindenkit, meg mit tudom én, stb. Nagyon jók csapatok. Annyira jók nem voltunk, de annyira rosszak sem, mint ahogy a világbajnokságon szerepeltünk. Tehát ennek oka volt, és ennek ez az oka, ez volt az oka, ezek voltak az okai, amit én a saját szervezetembe tapasztaltam. Aztán jött ez a téli szalámi, meg magyarorcsok, és stb. És ez így volt. Ma már én azt elmondom mindenkinek, hogy amikor mondtam, hazamentem és két virslit mertem megemni, és majd összeestem, akkor azt mondtam, hogy valamit csinálni kell, és akkor emlékszem nagy piros táska alján, hát ott volt a téli szalámi, meg 12 tábla magyaros csak. És lett belőle egy kis humor is, meg minden úgy ebből a történetből, de ez így volt. Ez így volt, én fölmentem, egyedül voltunk egy szobába, tehát mindenkinek saját szobájában, nem kettesével voltunk. Amit két ember tud, az már nem titok, úgyhogy senkinek nem mert az ember szólni vagy mondani. És fönt mindig daraboltam, és nyomtam be a téli szalámit, meg a magyaros csokit, és a Gyuri bá meg, ahogy mondta egyszer, hogy tehát mindig tett a kezdőbe, meg játszott csereként is, meg a kezdőbe, és a franciák ellen a Michel Platinét fogtam, meg stb. Tehát menni kellett vele, hogy hát persze, hogy játszhatom a Noekát, tehát a Noeka legalább tud futni.
Valamiből neked tudtam, volt energiát,
igen. Nem biztos, hogy nagyon sok, de valamivel jobb állapotban voltam, mint a többiek ez miatt. Megkockáztattam, érdemes volt, mert azt kell, hogy mondjam, hogy világbajnokságon mind a három mérkőzésen pályára léptem, se a franciák ellen, nem is játszottam, úgy gondolom, hogy rosszul, de utólag azt mondom, hogy ezt el kellett mondani, ez így volt, hogy ez mennyire változtatott az én teljesítményemen, azt meg lehetett látni, mert hát ha egy mezőgy, hogy azt mondja, hogy a Dajka legalább tud futni, akkor valószínű, hogy valamivel én jobb állapotban vagyok. És ezt én is így éreztem, hogy én nem érzem magam annyira rossz állapotban, de lehet, hogy 25 ruddal kellett volna hozni mindenkinek, és 100 tábla csokit. És
de akkor nem is tudod ott ki, hogy te nem. Miket ettél?
Nem.
Akár a saját szobádban?
Nem, én ezt most pár hónap, egy-két hónappal ezelőtt mondtam el a televízióban, a Nagy Antival hívtak meg együtt egy beszélgetésre, és itt mondtam el először, Mert éppen ideje az, hogy átlássuk ezeket a dolgokat, és hogy ilyen butaságot, illetve szakmai melléfogásokat ne kövessen el senki. Ezzel én úgy gondolom, hogy segítem azokat a csapatokat, akik ezek után jönnek, meg stb., mert ha valaki itt él, Európa közepén, stb., így táplálkozik, hagyjuk békén. Majd kimegy, ott a szervezete átvesz azt, amit kell, vagy megszokja, vagy valami, de adjuk ugyanazt neki, mert a többieknek is ugyanazt adják, a másik európai országnak is. Egyszerűen megpróbáltuk, nem sikerült.
Nagyon érdekes dolgokat mondasz így 40 év távlatából is. Hamarosan innen folytatjuk Dajka Lászlóval, most azonban elmegyünk egy kis szünetre.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy
hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És akkor a zene után folytatódik a Hazafutás, és továbbra is itt van velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó, akivel ugye az 1986-os világbajnokságot jártuk körül, tényleg nagyon sok érdekességet mondtál, és mondhatod, hogy azért nehéz volt talpra állni mondjuk a Szovjetunió utáni 6-0-ból. Az a Kanada elleni győzelem az mennyi reményt adott utána a csapatnak?
Hát igazából más nem tudtunk csinálni, mint elkezdünk számolgatni. Mellett két pontunk, és hogy mit lehetne elérni, voltak, tehát legjobb kieső, meg stb., de a hatos miatt még így is tovább lehetett volna jutni, mert nem is tudom, hogy kikapott hetet valaki, de most ez annyira nem lényeges, tehát még így is tovább lehetett volna jutni, ha ilyen szűk mérkőzéseket játszunk, de ez a hat, ez sok volt. Tehát ez negatív gólarány, stb. Úgyhogy mi bíztunk abba, hogy valami lesz, de elkezdtünk számolgatni, hogy hány pont, mi lenne, ha egy pont kellene, franciáktól hogyan lehetne szerezni egy pontot, stb. Persze, akkor már ez a gondolkodom, mi legyen, hogy legyen, ami már igazából semmi biztos nincs benne. Mert amikor már elkezdesz számogatni, akkor gond van. De azért mondom, hogy az első mérkőzés ez egy kicsit így padlóra vitte a csapatot, aztán szereztünk Kanadától 2 pontot 2-0-ás győzelemmel, és próbáltunk fölkészülni, amennyire lehet a franciák ellen, ami akkori a franciáknak, tehát a Zsíresz, a Tigánnal, a Michel Platini, tehát egy óriási csapatok volt akkor is, abban az időszakban.
Abban az időszakban gondolom nem volt mellettetek sportpszichológust, így mentálisan, hogy készültetek egy ilyen nagyobb világeseményre?
Hát nyerni kell, gyerekek.
Ezt próbáltak belétek súlykolni?
Tehát igazából pszichológus nem foglalkozott velünk még abban az időben. Talán nem is igényeltük. Tehát ilyen bohém, vagány, gyerekek, pszichológus, annyian már. Tehát ez a és futballistás dumák, meg mit tudom én, nem kell az nekünk. Kimegyünk, edzünk, csináld a dolgodat, feszüljünk be, és nyerni fogunk. Tehát akkor még ez így nem hatott át a csapatokat, hogy pszichológussal rendelkezünk. Lehet, hogy kellett volna, de még egyszer mondom, hogy itt nem is ez döntött. Nem ez döntött, hanem a világbajnokság előtti egy hónapban az étkezés és a munka. Tehát én úgy gondolom szakmailag, hogy ez döntött.
És te hogy látod, mik lehetnek az okok, hogy utánatok azért most 40 éve nem jutott ki más magyar válogatott a világbajnokságra?
Itt megint mondanám azt, hogy újra van egy jó generáció most is a Rossi kezében, annak ellenére, hogy nem jutottunk ki. Meg éveken keresztül azért tisztába kell azzal lenni, hogy évtizedeken keresztül, hogyha kijutott nagy a labdarúgó külföldre, az tisztelt a kivételnek. Vagy ült a padon, vagy ült a lelátón. Tehát keveset játszottak a kinti csapatokban játékosok évtizedeken keresztül. Hát most viszont azért a Szoboszlai, a Sallai és sorolhatnak mindenkit, azért most már ők játszanak, meghatározzák a csapatok játékát. Tehát ez döntő. Ez most döntő volt szerintem, hogy a külföldön játszó labdarúgók pályán vannak, meghatározók tudnak lenni a saját csapatukban, 4-5-6-an, de mindenki ott van a tűznél, és ez már elég volt ahhoz, hogy sikeresen vegyük a mérkőzéseket, ameddig sikeresen vettük. És természetesen ezért tudott a szakma is, meg mindenki bízni ebben a magyar válogatottban, mert láttuk benne a fantáziát, és én úgy gondolom, hogy Marco Rossi jól dolgozott, és jól is dolgozik. Annak ellenére, hogy biztos, hogy megviselte őt is ez az egész történet, hogy nem sikerült kijutni, de ezt én így látom.
Azt már ugye beszélgettük az adás előtt, hogy a pótseletezőn ugye Csehországot kaphattuk volna, akik ugye kijutottak végül a világbajnokságra, mondjuk ki is estek, meg mondjuk Ausztria is ott van, hogyha nézzük a környező országokat, akár mondjuk egy Bosznia-Hercegovina, ha kisebb országokat nézzük. Mit kellene változtatni esetleg, hogy legközelebb akár Magyarország is kijuthasson?
Hát én gondolom, hogy annyira kis nüanszok döntenek, mint ahogy itt az írek elleni mérkőzés, ami a végén történt, hogy egyszerűen nem is tudom, tehát nem futballoztunk, visszahúzottunk, próbáltunk ráülni az eredményre, alig vártuk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és valahogy magunkra húztuk az ellenfelet, ők elkezdtek nyomni, ívelgették a labdákat, és az történt, amit már láttunk, és megtörtént. Tehát ennek a csapatnak már, ahol ilyen sztárok vannak, a most jelen pillanatban a magyar válogatottban, igazából már nem szabad megijedni semmitől. Tehát valahogy ezt így, itt valahogy pszichésen, mentálisan, akár pszichológussal, akár nem, kell fölkészülni, mert ezek a játékosok már letettek az asztalra, a válogatott játékosok külföldön, itthon jó futballoznak, nincs semmi okunk arra, hogy mi a végén az írek ellen visszahúzódjunk, megrémüljünk, úgy tudjuk tartani az eredményt, mi legyen. Lehetett látni, nem is akartunk még egy gólt rúgni, hanem le akartuk védekezni ezt a mérkőzést. Nem sikerült, lehet, hogy ezért vert meg a sors minket.
Beszéltél nagyon sokat te is így a fizikai felkészülésről, most így 40 év táblatából, ha visszagondolsz te is, szerinted mi a legnagyobb különbség a 86-os évi meg a mostani között? Gyorsabb lett a futball, vagy fizikálisabb, hogy látod a mostani játékot?
Akár mennyire is, vagy akár mennyire, de minden fejlődik. Én szerintem is gyorsabb lett a játék. Tehát biztos vagyok benne, hogy gyorsabb lett a játék. Fantasztikus pályákon futballozunk már. Tehát hibátlan pályákat kínálnak nekünk, hibátlan öltözőkkel, stb. Hibátlan labdákkal, hibátlan cipőkkel, szerelésekkel, amit most már minden mérkőzésen ki lehet nyírni és el lehet dobni. Mi pedig sokáig használtunk egy sportszát, vagy bármit. Úgyhogy tehát én úgy gondolom, hogy a változást azt lehet látni. Változást lehet látni fizikálisan is, és a futballt körülvevő körülmények is befolyásolják azt, hogy milyen teljesítményt tudsz nyújtani. Tehát én úgy érzem, hogy a munka akkor is belénk volt téve. Tehát akkor is kőkeményen dolgoztunk, de azt is tudomásul kell venni, és itt előjön ismét az orvosi stáb, hogy a mi időnkben is mérték a oxigénfelvételt egy labdarúgónál. És körülbelül emlékszem, hogy aki 60 liter oxigén volt a oxigénfelvétele, liter per perc per testsúlykilogram, tehát valahogy az így van, az már nagyon jónak számított. Azért azt tegyük hozzá, ma nincs 60 alatt. Aki 60 alatt van, nem tud futballozni felső osztályba. És emlékszem, hogy nekem is 55 volt, 53, 57, akinek 60 volt, az már nagyon jó, az középpályás volt, az robotolni tudott. Ma már mindenkinek 60 fölött van ez az oxigén felvétele. Tehát azért kiterve egy kicsit az orvosi dolgokra is, meg a genetikára, meg a testalkatra, meg mindenre. És akkor még jött ennek a felvett oxigénnek, ki hogy dolgozza föl, most már azt is nézik. Mert ott is vannak dolgok, ahol ki hogy dolgozza föl a felvett oxigént, ki hogy tudja használni, és ez óriási fejlődés az orvosi oldala a futballnak, és én itt látom azt, amit látok, hogy nézem a mérkőzéseket, 80 perc, leföl, sprinter, stb., és még mindig úgy áll a haja, nem folyog róla a víz, rólunk azért folyt a víz. Másképp voltunk összerakva, más volt a táplálkozás is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a labdarúgás fejlődött, a labdarúgás gyorsult is, viszont a játékosok fizikálisan és genetikailag is, meg terhelés szempontjából is többet tudnak, mint annak idején mi tudtunk.
Igen, egyébként nagyon érdekes dolog az, hogy a ti időtökben mennyire volt lehetőség a különböző elemzésekre, vagy ti mennyit tudtatok videóelemezni akár, vagy hogy tudtatok bizonyos ellenfelekről információkat kapni, aki ellen majd játszatok, hogy milyen taktika lehet célszerű?
Hát ilyen lehetőség nem volt, ahol pillanatok alatt internet, és ott van, bármit kérünk, bármi megtörténik, de azért már akkor is azért a Mezei Györgyék megteremtették a lehetőséget valahogy. Mindig ment valaki, még kamerával is fölvenni az ellenfelet, vagy bármi, hogy tisztában legyünk, és azért hozzá kell tenni, hogy a szakmát ennek az oldalát nézve azért a Gyurival maximálisan megpróbálta fölkészíteni a csapatot. Mindig próbált szerezni az ellenfélről felvételeket, mérkőzést, stb. Beültünk, megnéztük. Tehát ez a lehetőség azért egy fontos mérkőzés előtt megvolt. De ma már ennél tízszer több lehetőség van, és amit most egy óra alatt elintéznek, vagy fél óra alatt, ahhoz napokig kellett, mert utazni kellett, stb. Tehát más volt az egész, most sokkal magasabb szintű és profibbak a körülmények, mint a mi időnkben volt, de a mi időnkben is megtettek mindent, hogy ezeket a körülményeket meg tudják nekünk teremteni. De lehet, hogy akkor már egy Németország előrébb tartott ebbe a kérdésbe, lehet, hogy egy Spanyolország előrébb tartott, lehet, hogy Hollandia már előrébb tartott azokban a kérdésekben, ami mi magyarok még nem, vagy esetleg a közepénél tartottunk, úgyhogy ezek döntőek lehetnek egy-egy mérkőzésen.
Viszont manapság az, hogy ilyen sok információ áll rendelkezésre minden egyes játékosról, csapatról, nem lehet, hogy megöli a kreativitást a játékban, mert sokszor tényleg lehet tudni az adott játékosról, hogy mennyi, milyen métereken belül mozog, ki, vagy előre forgatókönyv szerint megírják neki, hogy merre mozoghat, hogy nem lehet, hogy ez a kreativitást öli meg a labdarúgásban?
Hát az igazság, hogy itt azt akarod mondani, hogy túl taktikázni a mérkőzést, ugye?
Akár
tehát,
igen.
Összességében azt mondom, hogy taktikailag is iszonyatos fejlődés van, és volt is. Tehát az, hogy tulajdonképpen magasan támadok le, félpályánál támadok le, visszahúzódok, kontrát játszok, mit csinálok, hol próbálok labdát szerezni, tehát ez óriásit fejlődött ez az egész. Viszont meg is van hozzá minden, hogy lássa az ember az ellenfelét. Tehát úgy készülsz fel ma már válogatott szinten, hogy egy dolog az, hogyha rutinos válogatott vagy, és az ellenfél is, akkor már tudod, hogy mit tud. Tehát ismered, a nevét tudod, hogy játszik, mióta válogatott, tehát ez erre szükség van, meg föl tudunk abszolút készülni, de összességében azt mondom, hogy itt a játékosoknak maga a felkészültsége, tehát felállunk 11 játékossal, veled szemben van az ellenfél, fölépítesz egy taktikát, egy játékot, egy, ma már úgy hívjuk, hogy meccs tervet, felkészülsz valami, és szemben van a 11 játékos, aki szintén meg akarja nyerni a meccset, szintén fölépít egy meccs tervet, és el akarja rontani a te egész héten fölépített játékodat. Mert akkor tudja megnyerni a mérkőzést, ha elrontja a tiédet, és a tövét rá tudja építeni. Tehát igazából nagyon nagy taktikai dolgok zajlanak már. Hogy ez mennyire öli meg az egyéniségeket és a kreativitást, az azt mondom, hogy egy kicsit bizt mindenféleképpen. Tehát már a zseniknek is be kell egy bizonyos sorba állni. Tehát ott kell lenni, a védekezésnél esetleg területet, vagy bármit zárni, vagy tehát mindenkinek magasabb szinten kell lenni taktikailag, de azért, mint ahogy itt látjuk, itt az Mbappé-től kezdve, a Haaland-tól kezdve, stb., azért ezeket hál' Istennek megölni nem tudja, mert ezekben az emberekben óriási zsenialitás van, mint ahogy a Dominikban és a Szoboszlaiban, ami Szoboszlainkban, tehát olyan zsenialitás van bennük, hogy ők azért meghúzzák a váratlant. Betartják azt a taktikai utasítást, amit kapnak, de viszont tudni kell az edzőnek, hogy a zseninek, aki a gólt várom, stb., milyen feladatot adok. Olyan feladatot ad neki, amiben belefárad, akkor már nincs ideje megoldani azt a feladatot, hogy eldöntse a mérkőzést. Nagyon sok mindenbe bele lehetne itt menni részletekbe. Tehát én úgy gondolom, hogy természetesen egy kicsit megüli, de az igazi zsenikét nem tudja megölni az egyéniséget, mert ők úgy futballoznak, ők amikor jön neki a gondolat, akkor mindegy, hogy mi történik, hogy azt mondták, hogy itt most balra cselezzél, ha ő úgy látja, hogy jobbra kell cselezni, akkor jobbra fog cselezni, és abból van a gól. Tehát előre itt nem tudják megmondani, hogy mi történik, főleg ott az ellenfél 16-osán belül már ott döntéshozatal van, ott saját magad döntesz dolgokban.
Sőt, kellenek a karakterek is a pályán.
Igen, abszolút.
Szerinted a mai játékosok vannak nagyobb nyomás alatt, vagy ti voltatok annó? Mert manapság azért, mert sokan mondjuk egy elüzleti esedet a futballistényleg, és hogy nagyon sokat várnak a mostani játékosoktól, hogy látod ezt?
Hát nem is tudom, hogy maga a rendszer, maga az országunk, meg bármi, tulajdonképpen volt rajtunk nyomás. Volt rajtunk nyomás, ma már ez egy érdekes fajta dolog, tehát és az ember sportban nem kever politikát. Volt rajtunk nyomás, abban a rendszerben éltünk, amiben akkor éltünk. Egyes csapatok már nem abban a rendszerben éltek, és mi próbáltuk ebben a rendszerben megvalósítani a mi elképzeléseinket, és a játékosok mikor tudnak maximálisat nyújtani. De még egyszer mondom, hogy én úgy gondolom, hogy volt rajtunk nyomás, ma is van nyomás a labdarúgókon, viszont olyan szintre van emelve a labdarúgást körülvevő az összes tényező, hogy én úgy gondolom, hogy a nyomást el tudják viselni. Viszont itt ebben a pillanatban jut eszembe, hogy természetesen a legnagyobb sztárokon is nagyon nagy a nyomás. Tehát most lehet látni a 41 éves Ronaldót, hogy lehet látni, hogy óriási nyomás van rajta. De ő az a fajta, aki nincs rajta nyomás, akkor tesz magára. Tehát igazából még a Messi teljesen másik típusú futballista, mint a Ronaldo. Két zsenivről beszélgettünk ebbe a pillanatba. És azt mondom, hogy volt rajtunk nyomás, szerintem mivel nem tudtunk úgy megedződni ebben a kérdésben, és nem tudtunk olyan nyitottak lenni, se az országunk, se semmi, tehát abba bele kell születni, és pár tíz évet benne kell tölteni abban a rendszerben, hogy abból úgy jöjjön ki egy válogatott, hogy minden szinten megvan edzve ahhoz, hogy fölvegye a versenyt egy másik válogatottal. Tehát azt mondom, hogy most is van nyomás rajtuk, de összességében már el is bírják, mert valahogy ehhez szoktak, és ebben élnek a saját országunkban. Most már azt mondom, hogy nálunk is hosszú évtizedek óta igazából azt mondom, hogy sokkal nyugodtabban lehet készülni mérkőzésekre. Más az egész országnak az egész mutatója minden területen, mert beszélünk meg, hogy most demokrácia, nem demokrácia, és a többi. Igazából mindennek van egy kis súlya, mindenben. Semmit nem tudjuk azt mondani, hogy ne, az nem igaz, nem igaz. Ez az nem igaz, hogy azt mondjuk, hogy nem igaz. Mert amikor annak van súlya, akkor annak van, de összességében ma már azt mondom, hogy nálunk is nyugodtan lehet készülni, abszolút megvannak a lehetőségek, a profi lehetőségek, gyönyörű stadionjaink, stb. Tehát én azt mondom, elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, hogy a következő Európa-bajnokság, világbajnokság, bármi, ami következik, ismét azt mondom, hogy meg kell próbálnunk ott lenni, és ezt már nem csak úgy mondom, hogy meg kell próbálnunk, hogy na most ez így akkor nagyon szépen hangzik, hanem megvannak az alapjaink is, megvannak a játékosaink is hozzá, megvannak a körülmények is, megvan az orvos is, tehát megvan minden, tehát készüljünk nyugodtan, és ne csináljunk ilyen utolsó 10 perceket, mint a hírek ellen.
Hát reméljük, ez így lesz majd, igen, a következő selejtezők során. Játékvezetés, hogy látod most a játékvezetés ezen a világbajnokságon? Itt ugye voltak szabálymódosítások is, meg az is érdekes, hogy mondjuk a 22-es VB-n összesen 4 piros lapot osztottak, most már, ha jól számolom, olyan 12-nél tartunk, és még nincs vége a világbajnokságnak, szóval hogy látod a mostani játékvezetést, meg mondjuk akár mondjuk a ti időtökben milyen volt?
Igen, a piros lapokról annyit, hogy dupla csapat is van.
Tehát... Ez is igaz, ez tény.
De a játékvezetés, én úgy gondolom, hogy mindent megpróbálnak, hogy működjön, hogy a lehető legigazságosabb legyen ez az egész. Nekem például roppant módon tetszik az, hogy kihívják a játékvezetőt, megnézi a felvételt, a VAR, stb., és őtől visszajön, és ott van az erősítő, és az egész stadionhoz szól a játékvezető, és elmondja, hogy bent hogy látták, és ő hogy látja, és ez az ő ítélete. Ez így, azt mondom, hogy ez így le a kalappal, még akkor is, ha mit tudom én, az 50 ezer emberből 20 nem fogadja el, mert pont nem annak rukul, aki gólt kapott esetleg, vagy bármi, vagy megadják. Tehát én úgy gondolom, hogy a játékvezetés is megpróbál mindent. Ez a VAR, ami hozzánk is beköszönt az utóbbi időszakokban, egy dologra kell vigyázni, hogy valahogy itt nagyon igazságosnak kell lenni, tehát, mert amíg nem volt VAR, addig benne volt az emberi tévedés, mert miért ne, mert úgy látta, meg nem úgy látta, de az, hogy arra nagyon vigyázni kell, hogy ha most varozunk, mert most már varozunk mindent, ha így van a kezem, és az 11-es az egyik mérkőzésen, akkor az legyen 11-es a másikon is. Tehát valahogy ezt... Be kell tenni egy olyan a dobozkába, hogy az egyforma legyen. Tehát ne hibázunk meg, ha valamit ezen a mérkőzésen megnéz a VAR, akkor az hasonló dolgot a másik mérkőzésen is meg kell nézni, mert azt mondják, hogy mi csak nem is varozzák. Hát de miért? Rögtön azon gondolkodnak, hogy itt valami és vingli, valami történik, és maradjunk annyiba, hogy nem rossz ez, de van hová fejlődnünk. VAR szinten is.
Számodra volt olyan döntés ezen a világbajnokságon, és akár ami véleményezhető volt? Vagy te máshogy láttad, vagy máshogy döntöttél volna?
Hát természetesen ilyen 11-esek, így konkrétan nem akarok kiragadni. Lelassítják, stb. Én is megnézem még egyszer, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy igaza volt, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg lehetett volna adni, mert két mérkőzés előtt egy ugyanilyet megadtál. Én úgy gondolom, hogy ez hiba nélkül nem tud működni. Se VAR-ral, se VAR nélkül. Tehát hibák lesznek, csak bízom benne, hogy igazságosabb lesz az egész, és kevesebb hiba lesz.
Vagy mondjuk akár ilyen, hogy az amerikaiaknál ugye Balogunt visszaengedték, és ez mondjuk okozott feszültséget az UEFA és a FIFA között is.
Igen, hát itt nem is tudom, hogy tulajdonképpen kinek az igazát, vagy kinek a nem igazát támogassam én, mert az egyik oldal így látja ezt az egészet, a másik meg úgy látja. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy beszélünk róla, meg beszélni is fogunk egy darabig erről, inkább csak annyit lehetne hozzátenni, hogy tanuljunk belőle. Tehát nem csak mi, hanem azok, akik ezt a döntést hozták. Meghozták ezt a döntést, lehet, hogy nem kellett volna. Tanuljunk belőle, és a legközelebb valahogy úgy kellene, hogy akkor ez egységes legyen minden. Ha ez így van, akkor így van, ha visszajöhet, nem jöhet vissza, bármi, mert akkor most megmagyarázzuk ezzel, hogy ez hogy történt, miért történt így. Én úgy gondolom, hogy ebbe is fejlődni kell. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt úgy közös nevező, hogy itt is úgy döntenek, és itt is úgy döntenek.
Hát mindig lesz olyan nyilván, aki máshogy látja az adott szituációt.
Így van, nem egyformán látjuk a dolgokat.
Mi az, amit mondjuk a mai futballból visszavinnél 1986-ba?
Először a stadionokat és az öltözőket. Tehát azért emlékszem, hogy mi milyen öltözőben voltunk Mexikóban. Meg se közelítette ezt az egészet. A körülmények azok jelen pillanatban fantasztikusak, és az természetesen visszavinném 1986-ben, mert valahogy más kijönni egy ilyen stadionba, az öltözőből, más, ott van 60 ezer ember, más az egész. Attól függetlenül, hogy nem tudtuk, hogy ilyen is van. Tehát azzal is elégedettek voltunk, ami volt akkor. Igazából visszavinni, nem is tudom, hogy bármit is mondanék, az jó döntés lenne, mert az is egy másik világ volt, és ott is megpróbáltak mindent, hogy mi a lehető legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani, és visszamondjuk az elején legfeljebb tévedtünk, de ott is megpróbáltak. Igen, igen, nekem ez a külsőségek. Most jelen pillanatban, mert nem akarok mélyebben ebbe belemenni, a külsőségek az fantasztikus. Fantasztikus a stadionok, fantasztikus a körülmények, fantasztikus a buszok, a fantasztikus, ahogy a játékosokat kezelik, milyen körülmények vannak, milyen lehetőségek. Nekünk az jutott, ami akkor volt, abból hoztuk ki a maximumot, hogy a maximum mennyi volt, az egy másik dolog, de én úgy gondolom, hogy volt ott 3 év ragyogó teljesítmény a miénkben, és volt egy nem jó végződő világbajnokság Mexikóban, de megtettünk mindent, úgy gondolom, hogy a változtatást pedig mindig megvan a joga az edzőnek és az orvosi stábnak is. Megcsináltuk, nem jött be. Igen, úgy lett volna legkönnyebb túlépni, ha most már kijutunk egy világbajnokságra. És akkor azt mondjuk, hogy na, a 86-os Mexikót söpörjük már, és hagyjuk végéken a Dajkát, az Eszterházit, a Détárit, a Nagy Antit, és erről már ne beszéljünk. Sajnos még mindig téma.
Igen, így, hogy azért még nem jutott ki a válogatott, még mindig hozzá még tudunk mindig téma, visszanyúlni, sajnos. És van olyan, amit mondjuk 86-ból átültetnél a 21. században, vagy manapság? Ami akkor jó volt, és most szerinted kevésbé működik?
Hát ezen el kell gondolkodni, hogy mit lehetne. Ma már azt mondom, hogy hiába alkottunk szenzációs egységeket, csapatokat és közösséget, itt is megvan. Talán itt más, egy kicsit másképpen vannak a kapcsolatok, a játékos a játékossal. Itt látok egy kis különbséget, hogy itt profib, tehát ha ő elmegy arra, akkor ő arra megy, és azt csinálja, akkor a másik játékos nem, nálunk ezt miért csinálod? Miért jó ez neked? Vagy mit tudom én, nem biztos. Tehát nálunk ez másképp zajlott. Ma már egy kicsit, nem is kicsit, nagyon szabadabbak a futballisták, ha ő fölteszi a fülhallgatót, és úgy, akkor az edző se szól hozzá, mert éppen az neki így jó. Nálunk azért ez másképpen volt, és lehet, hogy ezekből a dolgokból valamicskét át lehetne hozni. És itt egy mondat meg én is, azt körülbelül 10-szer elmondtuk, te is, én is, internet. Tehát ez egyszerűen olyan szinten változtatja meg az embereket, a fiatalokat, hogy egyszerűen enélkül már nincs élet, de tényleg nincs, és a mai fiatalok ezeket már nagyon jól kezelik. Hogy a következő 20 év vagyok én kíváncsi, hogy mi fog történni a világban, hogy abból én mennyit látok, azt nem tudom, de remélem, hogy sokat.
1986-ban Argentína nyert, most szerinted ki lehet a végső befutó, vagy ki ez a két csapat, aki mondjuk a döntőt játszani fogja?
Ez egy érdekes dolog, ott vannak ezek a csapatok. Most a mutatott teljesítmény alapján az egyik oldalra a franciákat én oda várnám. Az argentin, az angol, hogy ezekből a csapatokból ki lesz a másik oldalon. Tehát még egyszer mondom, a franciákat egyiket azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy döntőt fognak játszani, a másik oldalon pedig én azt hiszem így, hogy a brazilok hazamentek. A messziéknek óriási lehetősége van azt, hogy ismét esetleg ott legyenek a döntőben, meg hát az angolokat meg soha nem lehet leírni. Inkább csak annyit mondanék, hogy én a franciákat odavárom a döntőbe, a másikat nem igazán tudom megmondani.
De hogyha a franciák a döntőben lesznek, akkor azt jelenti, hogy Spanyolországot valószínű megverik menet közben.
Igen, igen. Ez azt jelenti, hogy Spanyolország. Én most nem érzem, hogy Spanyolország döntőbe fog kerülni, de adja a sors, hogy tévedek, mert nagyon szurkolok nekik.
Hát meglátjuk, mindenképpen lesznek még izgalmas mérkőzések. Dajka Lászlónak köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Én köszönöm a meghívást.
A hazafutás pedig hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. We'll be right back.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Megint egy földön ébredés, a fejem zúg meg fáj. Megint volt egy szétesés, göröngyös út a táj. Ha kérdeznéd, hogy vagyok, elmondhatnám, hogy minden férfi asszony nélkül fél ember csupán. Nézd rám, még nem nőttem fel, van a szívem, hát így fogadj el, és a nézd. Visz majd a tér, ez a rossz fiú tud hazatér. Üveg a kézből elborult, és darabokra tört. Hülye voltam, így alakult, s azóta forog a föld. Ha kérdeznéd, hogy vagyok, elmondhatnám, hogy minden férfi asszony. Fogadj el, és a néha tévútra visz majd a fér, ez a rossz fiú tud hazatér. Nézd rám, még nem nőttem fel, vad a szívem, hát így fogadj el, és a néha tévútra visz majd a fér, ez a rossz fiú tud hazatér. Nézd rám, még nem nőttem fel, vad a szívem, hát így fogadj el. És a néha tévútra visz majd a tér, ez a rossz fiú.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 percon a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. Itt ül már velem szemben Kis Tamás, az MTI Sport szerkesztője, Szűcs Miklós mai adásunk szerkesztője és a Nemzeti Sport munkatársa is, Regős László Pál, Nemzeti Sport Rádió kommentátora és riportere. Sziasztok! Mi mással is kezdhetnénk, mint a labdarúgó világbajnoksággal, hiszen ugye azért lezárultak itt a negyed döntőkért való harcok. Hát tegnap este még volt egy fantasztikus Argentina-Egyiptom mérkőzésünk. Ez egészen elképesztő volt, ugye 2-0-ás vezetést szerzett az elején Egyiptom. Nem tudom, hogy láttátok ezt a mérkőzést, mert érdekes volt, hogy az Argentinának elég össze kellett magát szednie, hogy azért egyrészt kiegyenlítsen, másrészt ugye 3-2-re megfordítsa ezt a mérkőzést. Milyennek láttátok ezt a párharcot?
Kicsit... Én úgy éreztem, hogy volt egy időszak, viszonylag hosszú időszak, amikor egy kicsit talán meglepettek, talán ötlettelenek, talán kreativitás nélkülözőek voltak az argentinok, amit nem szoktunk meg tőlük, mert azért mindig eddig is, ezen a VB-n is, meg az előzőn is láttuk, hogy azért mindig volt, megtalálták azt a módszert, amivel meg tudták nyerni a mérkőzéseket, hát később kiderült, hogy itt is megtalálták persze a módszert, de nyilvánvalóan ugye 1-0-ás egyiptomi vezetésnél volt Messinek a kihagyott büntetője, ami hát nem megszokott, mondjuk fogalmazunk így. Tehát azért hát
a Messi esetében azért nem is annyira...
Nem az első, igen, ezt hozzá akartam tenni, nem az első, de hát azért mindenki arra számított szerintem, hogy ha ő áll oda, akkor az menni fog. Aztán utána volt egy meg nem adott góla az egyiptomiaknál, tehát majdnem 2-0 lett, aztán hirtelen tényleg 2-0 lett, és nem nagyon találták magukat az argentinok, viszont utána egészen elképesztő, nagyon ritkán látható utolsó negyed órát produkáltak. Ott nem tudom, hogy ebben a szakmai stábnak mekkora szerepe volt az oldalvonal mellől, hogy mennyire tudták átállítani a fejeket, hogy itt most tényleg vagy vége van, vagy megtesztek mindent, vagy maguk a játékosok, vagy akár Messi jelenléte és az ő pályán belüli kommunikációja, ez nem jött át a közvetítésbe, de minden esetre hát szerintem a VB-k történetének egyik legnagyobb feltámadása volt ez, amit produkáltak az argentinok.
Hát az biztos, tehát az utolsó negyed óra, 20 perc az valóban félelmetes volt. Igen, az első fél időben, mintha egy kicsit kényelmesebbet lettek volna az argentinok a szotottnál, és ugye nyilván ebbe belejátszott talán az elhibázott 11-es is, ami Messit egyébként érezhetően kicsit, hát nem azt mondom, hogy megviselte, de hogy következő időszakban nem volt annyira jelen a pályán, vagy a pályán jelen volt, ugyan a játékban kevésbé volt talán jelen.
Igen, mert hamar volt lehetőség, ugye 6 perccel a gól után, az egyiptomi gól után már megvolt a 11, tehát ott volt a lehetőség az egyenlítésre, és éppen Messi hagyta ki, igen. És ott egy kicsit, mint hogyha az egész csapat úgy igen. Leült volna.
Igen, is úgy éreztem, és ugye egyébként a Messi egyenlítő góljánál amilyen gólörömöt produkált ott, én nem is nagyon szoktam tőle ilyet látni, levegőbe ugrott, levegőbe csapott többször is. Tehát az látszott rajta a felszabadultság,
igen.
Az, hogy nyilván érezte, hogy ez a meccs egész másként alakulna, vagy alakult volna, hogyha ő berúgja azt a 11-est. Érdekes egyébként, hogy ez valamiért nem az ő műfaj, nem azt mondom, hogy nem tud 11-es rúgni, mert ez nyilván egy Messi esetében azért innen ne kritizáljuk a rádióból, de azt gondolom, hogy
nagyon megként rá a szerkesztőségben.
Így is van. De azért valamiért ez, ugye épp mondtad, hogy olyan mi soha nem volt, hogy egy játékos egy VB-n 2-11-est hibázott, talán a VB-ken összesen rúgott 8-11-est, amiből 4-et kihagyott, ha jól tudom, ami az egy nem egy jó alány 50%.
Igen, de aztán majd hagyom Lacit is beszélni, hogy ha végig gondolod azt, hogy mondjuk egy világbajnoki 8-ad döntőben egyenes késésre szakasz bármilyen mérkőzésen, nyilvánvalóan az ellenfél kapusa, hát egyrészt mindent tudnak az ellenfél játékot, pláne Messiről.
Ha valakiről, akkor messziről.
És mindig ő áll oda a 11-es rugni, már pedig ezek a kapusok tényleg mindenre felkészülnek. Lehet, hogy nem lett volna nagy húzás, hogyha mit tudom én, Lautaro Martínezt állítják oda, mert őróla is megvannak ugye az adatok, hogy hova rúgja, meg mit szokott csinálni, de lehet, hogy annyira fel vannak már készülve Messiből, mert igazából itt is teljesen jó helyre ugrott a kapus, tehát hogy még csak bizonytalanság se volt benne.
Csak egy mondat aztán Lacának a szót, hogy ez igaz, amit mondasz, de általában minden csapatnál megvan az első számú 11-es rudó. Tehát én elvalapján akkor a kapusok sokkal nagyobb arányban tudnánk védeni, és mégsem védik. Egyébként a 15-20 évvel ezelőtti ezt képest szerintem érezhetően nagyobb arányban védik. Tehát amit te mondasz, hogy már annyira föltérképezik a rugójátékosokat, annyira tudnak minden, nyilván a kapusa mozgásából is következtet arra, hogy merre rúg. Tehát sokkal jobban tudják, még mindig azt mondom, hogy a 11-es kihagyni lehet nem védeni, de talán már nem annyira egyértelmű ez, mint volt mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt, ahol valóban csak arról volt szó, hogy véletlenül tudtak 11-est védeni nagy jó indulattal egyébként, de egyébként nem. De szóval föltérképezik Messit persze, de ettől még azért lehet jobban lőni.
Nyilván.
Meg itt is beszéltünk egyébként sokat, ugye 11-esek lélektanáról a rádióban is, meg anyag is készült róla korábban, vagy lehet, hogy Messi ezt a fajta nyomást kevésbé bírja, vagy nem tudom, ez, hogy látjátok még esetleg.
Most Laci, mondjon valamit Messiről, meg a nyomásról.
Laci, megadjuk neked is a szót.
Én nem hiszem, hogy Messinek a nyomással bármi problémája lenne, hát nem tudom hány éve kell ezzel megbirkózni, gyanítom, hogy hozzászokott ehhez, hogy odaáll a labda mögé, és vagy berúgja, vagy nem, és mivel hagyott ki már eleget a karrierje során, el tud számolni szerintem a lelkiismeretével is, hogy most ez nem jött be. Főleg, hogyha utána meg a pályán gólpasszt ad, és gólt lő, és nagyban hozzátesz ahhoz, hogy 0-2-ről megfordítsa a csapat a meccset. Amit még így kicsit visszalépve az előző kérdésre az argentinokról mondanék, hogy szerintem a legnagyobb ereje ennek a csapatnak, hogy borzasztóan együtt van, és nyilván jó játékosok alkotják, de összehasonlítva mondjuk a portugálokkal, amelyik csapatot szintén nagyon jó játékosok alkotják, és most itt nem a Messi-Ronaldo párhuzamra, párharcra akarom kihegyezni, hanem egyszerűen ott a középpályán látjuk, hogy tényleg világklasszisok vannak, de mégsem megy úgy olyan gördülékenyen ez az egész, és még sincsenek annyira együtt, és pont ez a gólöröm is elég erősen mutatta Messi gólöröme, és ott volt az egész keret szerintem azután, hogy egyenlítettek, hogy itt olyan egység van, ami gyanítom Messinek is köszönhető, annak, hogy beálltak mögé, és nyilván Scaloninak is, aki az egészet irányítja az oldalvonalról, hogy ez ebből a szempontból egyértelműen a legerősebb csapat a világbajnokságon az argentin. Ráadásul ugye 4 éve majdhogy nem teljesen ez a keret, vagy a mag az ugyanez volt, amelyik megnyerte már egyszer a VB-t, úgyhogy tudják, hogy milyen végig menni ezen az úton.
Igen, és azt, hogy tényleg Messi ennyire tud örülni még minden egyes góljának is 39 évesen, hogy mennyire akarja, az nagyon látszódik rajta továbbra is.
Szerintem ebben az is benne volt, hogy és ez a végén talán a lefújás utáni reakciójába is, amikor megkönnyezte ezt a győzelmet, vagy ezt a fordítást, meg az egész történetet, látszott rajta, hogy őt azért ez a kihagyott büntető, ez kifejezetten érzékenyen érintette, tehát hogy azt gondolom, hogy ő is érezte azt, hogy ott volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy akkor most tök jó, most egyenlíthetünk, és akkor megint kézbe vesszük a mérkőzést, de nem sikerült, és ez persze utána adott egy gólpasszt, meg rúgott egy gólt, tehát de ezért messzi-messzi, tehát ezt tudjuk. De ugye nekem a csoportmeccsek során feltűnt, hogy vagy én úgy éreztem, amikor az első két meccset lejátszottak, és 5-0 volt a gólkülönbség, és minden gólt Messi rúgott, akkor ugye bennem megfogalmazódott az, hogy jó, de ki fog gólt rúgni, meg mikor. És most már azért látszik, hogy az egyenes kieséses szakaszba, ahogy eljutottunk, most már azért ott tartunk, hogy ha előtérbe vagy előre kell lépni valaki másnak, akkor az is meg tudja tenni, és itt nem csak feltétlenül a befejezésekre gondolok, mert Enzo Fernandeznek a fejese nagyon szép volt, tanítani való volt, na de a beadás is milyen volt, amit kapott Martineztől. Tehát, hogy most már azért az látszik, hogy ha esetleg Messinek nem sikerül valami úgy a meccsen, vagy nincs olyan nagyon jó napja, akkor is bőven van, aki előre lépjen, ahogy ez 4 évvel ezelőtt is megtörtént, és ennek is volt köszönhető, hogy világbajnokok lettek.
Igen, ez igaz, de erről az jutott eszembe, hogy azért viszont akiktől talán leginkább várnák még Messi mellett, azok még adósak, tehát akár Lautaro Martínez, akár Juan Álvarezt mondom, tehát hogy mind a ketten még adósak, talán egyikük sem szerzett még gólt, ha jól emlékszem, ugye ezen a világbajnokságon.
Mindenki puskázom, de szerintem...
Egyikük sem szerzett, és azért az ember első körben azt gondolná, hogy Messi mellett ők lehetnek, akik odaérnek a kapu elé, és ugye volt is lehetőségük akár tegnap, Lautaro Martínez-nek például a korábbi meccseken is, ő ugye valamivel többet játszott az előző meccseken, őnek is voltak lehetőségei, és neki valahogy nem akart sikerülni, és azt gondolom, hogy ha az argentin csapat eljut a döntőig, az azt jelenti, hogy 8 meccset fog játszani, nem hiszem, hogy 8 meccset lejátszanak úgy, hogy akár Martínez, akár Álvarez ne szerezne gólt, tehát még bőven van tartalék az argentin csapatbezdet, csak azt akartam mondani, amellett, hogy valóban Messi mellett előréptek másod, akik gólt szereznek, de azért még bőven van ezen a területen lehetőség az argentinoknak, hogy más is odaérjen a gólszerzők közé.
Nekem az a hihetetlen egyébként a gólok szempontjából, hogy Messi 8-nál jár. Mennyi 5 meccs után, ugye? Nekem a 2002-es volt az első VB, amit követtem, ugye ott Ronaldo 8 góllal lett gólkirály, és azóta ezt talán 6 volt a legtöbb azóta, vagy amivel gólkirály lett, a Harry Kane volt. Ja nem, bocsánat, mert 4 éve Mbappé megint csak 8-at lőtt, csak ugye a döntőben döntőben tett még hozzá 3-at. Na de hogy még van 3 meccse lehet még Messinek, és már most 8-nál jár, ez teljesen földön túli, és akkor még ha hozzátesszük, hogy ott van Mbappé meg Haaland 7-tel, Kane pedig 6-tal, hihetetlen, hogy milyen hát gólgyárosok, nem lehet máshogy hívni őket szerintem, és ez fantasztikus ez a verseny közöttük.
És ugye, ugye ebben az izgalmas, amit mondasz, hogy mondjuk Jamalt leszámítva, azok rudosák a dólokat, akik azt gondoltuk, hogy ennek a VB-nek a sztárjai lesznek, vagy lehet mindenképpen, ugye, ha most egy futballszurkolónak mondjuk, hogy nevezem egy 5 játékost a VB előtt, aki a VB sztárja lehet, valószínűleg ezeket sorolja, és azért ez nem szokott így működni, tehát a sztárot nem mindig hozzák a VB-n azt, amit tőlük elvárhatunk, előfordul persze, sőt, tehát elég csak 4 éve Messire gondolni, de például Messi korábban pont Messi nem hozta azt, amit VB-n vártunk, nem a 4 évvel ezelőtt, hanem a korábbi VB-kről beszélek. Ronaldónak is volt gyengébb teljesítménye világbajnokságon, és most valahogy, akit az idény során, tehát ugye az idényben Kane is ipari szinten gyártotta a dólokat, Mbappé is Real Madridban nagyon jól szerepelt, talán még Vinicius az, aki talán elmaradt attól, de egyébként a brazil csapatban ő is egyébként kiemelkedő volt, csak ez a brazil csapat nem volt jó arra, hogy eljusson a legjobb 8-ig, de ez nem Viniciuson múlt. Tehát érdekes, hogy a nagy sztárok általában a VB-ken nem mindig, de ez most valóban a sztárok VB-je, és még ki tudja, hogy hol a vége.
Én egyébként Julian Alvarez-t tippeltem a szerkesztőségi tippjátékban gólkirálynak.
Hú, hát akkor le vagy maradva az.
Hát ez ilyen karitatív tipp volt a többiek felé, úgyhogy
visszatérve még picit erre az argentin válogatottra, azért nem ez volt az első meccsük, amikor ugye a végén kellett magukhoz térniük, tehát zöldfoki szigetek ellen, és azért volt sokáig, hogy szenvedtek.
Igen, a egyenes kieséses szakasz eddigi részében nem az volt, hogy amire úgy számítottunk, hogy akkor nem tudom, neki esnek az ellenfélnek, mert amúgy is jobbak, nem tudom, 2-3 góllal, és akkor egy ilyen viszonylagosan sima 2 gólos, vagy 2-0-as, vagy 3-0-as, mert én egyébként 2-0-ra tippeltem az argentinoknak a szerkesztőségi tippjátékban, ha már említette, nálunk is van ilyen. 2-0-as győzelmet tippeltem Egyiptom ellen, mert egyébként én nem láttam annyit ebben az egyiptomi csapatban, hogy egy jól felkészült és egy jól egyben lévő argentin csapat ellen akár gólt tudnak szerezni. Aztán persze nyilván meg volt a meglepetés, meg igazából, ha nagyon őszinték vagyunk, tulajdonképpen jobb is volt Egyiptom összességében addig, amíg eljutottak a 2 gólos vezetésig. Tehát nyilván volt ott a kapott gól után volt az argentinoknak egy ilyen ébredjünk fel, és akkor megnyomtak egy 10 percet körülbelül, de utána a kihagyott büntető után azért mégiscsak akadozott a gépezet, és a legendássá váló ivószünet sem segített, ugye nem sikerült őket felrázni. És a nagy szünet után sem úgy jöttek ki, hiszen utána is Egyiptom volt az elején még jobb, és nem véletlenül vezetett 2 góllal. Úgyhogy úgy látszik, hogy az egyenes kieséses szakaszba valahogy ez a recept az argentinoknak. Persze vannak ilyen csapatok, akik hátrányból tudnak igazán jól futballozni, de nem hiszem, hogy ezt szándékosan így csinálják, hogy kapjunk egy gólt, és akkor majd elkezdünk focizni. Viszont az érdekes, hogy aztán a következő ellenfelek esetében, és nem is feltétlenül Svájcra gondolok, mert nem valahogy most én maradok annál, amit eddig is mindig tippeltem, tehát most meg Svájcban nem látom azt, hogy majd ők meglepik az argentint, és aztán majd meglepődök nyilván, de de nem látom, hogy Svájc meglepné őket, de hogy lehet, hogyha eljutnak az elődöntőig, ott egy igazán komoly csapat, ugye azt hiszem a spanyolokkal találkozhatnak, vagy a belgákkal?
Az angol-norvég.
Angol-norvég, akkor az a másik ág. Igen, tehát hogy ott mondjuk, nem tudom, tehát például egy vagy tök érdekes lenne egy argentin-norvég, egy Messi-Haaland összecsapás, persze ahhoz még ott vannak az angolok, meg nyilván a svájciaknak is, vagy a svájciak is szeretnének tovább jutni, de az például érdekes lenne, hogy ez a norvég csapat, ha eljutna odáig, és óriási dolog lenne, hogy a négy között van, hogy mondjuk meg tudná fogni az argentinokat. Ez szerintem egy VB elődöntőben ez gyakorlatilag megtippelhetetlen. De egyébként ez igaz az angolokra is szerintem.
Igen, mondjuk a tegnapi meccset azért egy kicsit szerintem az egyiptomiak szemszögéből is érdemes talán nézni, arról kevesebbet, és nem beszéltük erről, mert ugye ott azért eléggé felháborodottan reagáltak a történtekre. Szerintük elmaradt 11-esre, a szerintük befújt elvett góra, úgyhogy nem tudom, mit gondoltok erről a szituációról. Én megmondom őszintén, most a 11-es szituációra, tehát a Salah buktatására gondolok, én azt nem éreztem annyira súlyosnak, hogy azért 11-est jel. Jól láthatóan volt egy kis kontakt, de ennél azért mondjuk a szögletnél 70-szer nagyobb kontaktok vannak, minden egyes szögletnél, és tömegszintenben a 16-oson belül, úgyhogy én megértem az egyiptomiak felháborodását, és az ő helyükben nyilvánvalóan, most ha mi jártunk volna így, legyünk őszinték, már nagyjából az elmúlt 20 percben csak arról beszéltünk volna, hogy miért nem adta a 11-est akkor, amikor azt kellett volna adni, de én nem érzem azt, hogy ez 11-es volt, még akkor is, hogy ha az lett volna, akkor ez szerintük nyilvánvalóan a végeredményt befolyásolta.
Ez borzasztóan nehéz szituáció szerintem, mert ugye az biztos, hogy először eltalálja a labdát, mert leszerelte a védő, most nem is itt eszembe írta, hogy ki volt az, de Salah-t leszerelte az argentin, és utána valahogy így csatlet botlott Salah, és aztán pedig megint csak találkozott egymással a két láb, és amiatt esett el az egyiptomi, nem véletlenül mentem el bírónak.
Hát persze nehéz ezeket a helyzeteket megítélni a játékvezetőként, de mondjuk én a lassításból én is azt gondolom, amit Miki mondott, hogy szóval először el volt rúgva a labda, ilyen csúnyán kifejezve, tehát megvolt a tiszta szerelés, és aztán utána összeakadtak a lábak, hát...
Csak közben nem az a mozdulat volt már, tehát a védőnek már egy új mozdulat.
Igen, új mozdulat volt, az kétségtelen.
Igen, de hát most, tehát ugye az a baj, hogyha most visszanézzünk mondjuk a francia-paraguayi meccset, ezt gondolom itt is téma volt már egy párszor a sportkörbe, tehát hogy ott meg igazából a paraguayiak ugye nem nagyon, nem tudom, hogy mennyire foglalkoztak a bíróval, de igazából megköszönhetik szerintem ezt is. Mert egyébként a valóság az, hogyha ott megnézzük azokat a lassításokat, amiket némelyiket bevágták a közvetítésbe, hát nyilván Paraguaynak nagyjából 8 emberrel kellett volna, vagy 9-szer befejezni a mérkőzést, és nem is pont a szándékról jutott most az eszembe, ugye, hogy milyen mozdulat, tehát hogy eleve a szándék olyan volt. Most nem tudom, hogy itt az játszhat-e, hogy elrúgtam a labdát, de akkor jól oda rúgok ennek a Salahnak, hogy egy kicsit de 16-oson belül nem tudom, tehát ugye azért egy argentin játékos, aki világbajnokságot megjárta, buta dolognak tűnik nekem, hogy miután már elrúgta a labdát, hogy szándékosan belerúgjon az ellenfélbe. De mindesetre én nem éreztem 11-esnek. Az elvett gólnál meg az a szabálytalanság, az meg jogosnak tűnt olyan értelemben, hogy ott tényleg volt egy szabálytalanság, és amíg még nem volt videóbíró, addig ezeket nem nagyon láttuk, vagy nem vették elő ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha volt egy ilyen szabálytalanság, és 15 passzal később gól lett, már senki nem emlékezett arra, hogy egyébként a másik térfélen, hogy miből indult az akció. Úgyhogy erre meg lehet, hogy jó ez a videóbírozás, bár ez tudom, hogy egy kényes téma.
Hát igen, ez az egész Lacához csatlakozva, hogy nem szívesen lennék én is a játékvezető. Ez nagyon érdekes, mert ugye ha nagyon leegyszerűsítve, ugye minden, ami a mezőnyben szabálytalanság, a 16-oson belül is szabálytalanság. Na most ugye az előbb mondtam a szögletet példaként, tehát gyakorlatilag nem lehetne szögletet rúgni, vagy minden szöglet után kéne 3-11-es és 4 kifelé szabadrúgást ítélni körülbelül, mert nagyjából annyi minden van. És egyébként egy olyan sima akár testesteleni, ami talán nem feltétlenül pont testesteleni, hanem már kicsit már a kezét is használja. A mezőnyben minden tét nélkül lefújják a bírót, mert hogy ott nincs tétje. A 16-oson belül egy ugyanilyen típusú szabálytalanságot már elengednek, tehát hogy ez nagyon nem egyértelmű, és valóban tényleg az lenne, hogy csak 11-esekből állna egy mérkőzés, hogyha valóban élne az a rend, hogy ami a mezőnyben szabálytalan, akkor a 16-oson belül is az.
El kéne törölni a 11-eseket?
Nem tudom a jó megoldást, tehát ezt majd kérdezünk, mert
Trumpot
kérdezünk, hogy erről, ha ő erről tud mondani valamit, én erre nem tudok jó megoldást.
Hát minden esetre Egyiptom a FIFA-nál panaszt tett, bár nem gondolnám, hogy lenne ennek az esetnek bármi következménye, maximum az, hogy játékvezetőt már nem kap további mérkőzéseket ezen a világbajnokságon. Hát így is történet egyik legjobb VB szereplését ért el ezzel Egyiptom, mert ugye korábban mindig kiestek a csoportkörből, úgyhogy szerintem azért szépen búcsúztak. Viszont a másik mérkőzés Svájc-Kolumbia, ott ugye gól nélküli döntetlen volt, és 11-esek döntöttek végül. Hogy láttátok azt a mérkőzést, az kevésbé volt izgalmas.
Így, ahogy mondod. Az nem volt túlságosan izgalmas. Én a második fél idő felénél elkezdtem mással foglalkozni, mert annyira nem kötött le a történet, és igazából aztán megvártam. Nagyon látszott, vagy nagyon, nagyon úgy tűnt, hogy ez ilyen 11-es párbajba fog torkolni ez a történet, nem nagyon bírtak egymással. Én előzetesen egy picivel többet vártam Kolumbiától, Svájctól is többet vártam olyan szempontból, hogy talán azt, hogy rendes játékidőbe, ha kijön nekik a lépés, akkor a maguk javára fordítják, de én inkább Kolumbiát éreztem egy hajszállal. Most esélyesebbnek, főleg úgy, hogy a svájciaknál ugye sok sérült, meg egyéb problémák miatt kevesen voltak, vagy kevesebben voltak bevethetők a standard kezdőjátékosok közül, úgyhogy hát lehet, hogy a svájciaknál ez egy előre kidolgozott taktika volt, hogy inkább bízunk a büntető párbajra, mert vagy 11-es párbajra, mert nem érezték magukban azt az erőt, ami megvan, hogyha ezek a standard kezdőjátékosok játszhatnak.
Igen, ez érdekes, mert én azt éreztem a mérkőzés közben, hogyha valamivel, de a Kolumbiai többet tettek azért, hogy megpróbálják dőlőre vinni a dolgot, mert hogyha nem is volt nem tudom, milyen átütő erő az ő játékútban, de talán többet próbálkoztak. Rajtuk éreztem én is inkább azt, hogy jobb lenne eldönteni még a 90 perc, vagy legfeljebb a 120 perc alatt, de aztán a hosszabbítás vége felé már őt is ebbe beletörődtek, és nyilvánvaló volt, hogy csak az egyikük részéről volt ez jó döntés. Ugye Svájc jutott tovább. Hát, hogy mondjam, szóval kettős leléptetés nem lehet, valakinek tovább kell jutni. Úgyhogy nem mondom, hogy most feltétlenül egyértelműen és játék nélkül, hogy gyakorlatilag az argentinok már ott van az elődöntőbe, de szerintem az argentinok nem szomorúak amiatt, hogy nem Kolumbiával, akivel azért szoktak szenvedni, ott volt a Copa America döntője, a selejtezőkben sem volt túl egyszerű, a Kolumbiaiak jobban ismerik az argentin csapatot, ugye rendszeresen találkoznak velük, tehát én azt gondolom, hogy az argentinok, ha nem is pesgőd, de egy bambit kibontottak a meccs után, talán ennek jobban örülnek, bár ezt nem tudom.
Ezzel egyetértek teljesen, én előzetesen, amikor kialakultak az ágak, azt gondoltam, hogy a teljes ágról, tehát beleszámít az angolokat, norvégokat, brazilokat, az argentinokra, a kolumbiaiak vannak lehetnek a legnagyobb veszéllyel, pont ezekért, amiket mondtál, és éppen ezért sajnálom is, hogy ők kiestek, és Svájc jutott tovább, nem azért, mert azt akarom, hogy Argentina kiessen a negyed döntőben, mert nem bánom, hogyha még látom őket, de egy Kolumbia-Argentinát én nagyon-nagyon szívesen megnéztem volna, mert az szerintem az egy rendkívül jó mérkőzés lett volna minden szempontból, és lett volna tűz ott a két csapat részéről. Úgyhogy én nagyon sajnálom őket, Svájc pedig azt hiszem 54-ben voltak legutóbb negyed döntőben, tehát ugye a hazai rendezésű világbajnokság után jutottak be először most a G8 közé. Azért szerintem erősen köszönhető ez a sorsolásnak, meg a kialakult ágaknak, mert a csoportkörben sem volt igazán komoly ellenfelük, aztán pedig Algéria sem a legerősebb csapat, bár ugye az afrikaiak közül elég sokan ott voltak az egyenes késéses szakaszon, tehát maga az afrikai futball az profitált ebből a 48 csapatos VB-ből, és és emiatt Svájc is. Vagy hát nem amiatt, mert hogy az afrikaiak profitáltak, hanem amiatt, mert így egy viszonylag egyszerű sorsolással oda juthattak a legjobb nyolc közé. Nyilván ezt Kolumbiát le kell legyőzni, de szerintem ez volt az első igazán komoly meccsük.
Hát a hírek szerint, hogy a Svájc pont arra blazírozott tényleg, hogy a sok sérült miatt 11-esekig elvigyék, és akkor onnantól kezdve már azért tovább juthattak. Hát melléket ábra mutatja, azért nem szép játékkal is be lehetett jutni a legjobb nyolcba. Hamarosan innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör Kis Tamással, Szűcs Miklóssal és Regős László Pállal. Mielőtt rátérünk így a negyeddöntők párosítására, ugye sokat beszéltünk már Messiről, nyilván Argentina kapcsán, most beszélünk egy picit Ronaldóról és Portugáliáról is, mert ő is kapott azért hideget, meleget a világbajnokság alatt is, meg lévén, hogy kiestek így meg pláne, ráadásul ugye a portugál sajtó is ostorozza, Roberto Martínez szövetségkapitány pedig le is mondott, szóval nem tudom, hogy láttátok itt Portugáliának vagy Ronaldónak a szerepét, mert azért sokak szerint az egója miatt is áldozattá esett ugye Portugália.
Szerintem nem. Szerintem hasonlóan meg lehetett volna csinálni a portugáloknál, és ahogy Messinél az argentinok, hogy ugyanúgy beállni mögé, és ugyanúgy menni vele. Nyilván Messi most jobb formában van, mint Ronaldo, ez látszott a világbajnokságon is, de amikor azt mondják, hogy Ronaldónak már nincs hely ebben a portugál válogatottban, azzal én egyáltalán nem értek egyet, mert egy ilyen vezéregyéniséget kihagyni, hogyha benne van motiváció, mert pedig van benne motiváció, akkor azt szerintem nem lehet.
Igen, ez érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye a portugál sajtó is, ahogy a Dóri is mondta, a portugál sajtó is, azért Portugáliában nem volt jellemző, hogy őt nagyon támadják, leginkább még talán, amit érthető is, hogy túlzottan védték, de most ugye támadták. Megmondom őszintén, itt az utolsó meccsen, én egy ismerősömnek azt írtam a meccs után SMS-ben, hogy a portugálok emberhátrányban játszottak végig Ronaldo miatt. Én szerintem az, hogy a keretben ott legyen, a világbajnokságban ott legyen, azzal egyetértek, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha ő úgy érzi, hogy bármint Ronaldo úgy érzi, hogy ott hely van a csapatban, a keretben, és ő annyira motivált, hogy ő erre fel tud készülni, vagy felkészül, akkor igen, mindenképpen. De szerintem az már nem annyira egyértelmű, hogy ő neki a pályán kell lenni végig, kezdőként, csereként. Szerintem Martineznek reagálnia kellett volna arra, amit te is mondtál, hogy nem volt igazán jó formában. Lehet, hogyha egy 20 percet játszik a végén, többet tud segíteni, lehet, hogyha ha nem ő a kezdő, hanem mondom cseleként áll be, vagy esetleg egy meccsen pihenteti, nem tudom, tehát ez nyilván mind elméleti, mert nem tudjuk lejátszani egy párhuzamos univerzumban máshogy ezt a világbajnokságot, de én azt mondom, hogy a portugál csapat kiesésében szerepe volt Ronaldónak azzal, ahogy teljesített, vagy ahogy nem teljesített pontosabban, mert viszont ennek ellenére, hogy nem volt jó formában láthatóan, nagyon Ronaldo központú volt a játék, nagyon rájátszottak mindent, vele próbáltak gólt adni, és azért láthatóan az ő dinamizmusa már nem olyan, mint volt akár 5 évvel ezelőtt, és nem beszélve a 15 évvel ezelőttiről.
De Portugál Bóla című lap írja ezt. Ha a kispadon váltásra van szükség, akkor ez ugyanúgy igaz a pályára is. Itt az idő, hogy Cristiano Ronaldo félreálljon, mert amint a VB-n láttuk, az egója nem engedi meg, hogy csere legyen. Még akkor sem, ha olyan játékosé, aki mostanában olyan számokat produkál, mint senki más. Hogy mi történt volna ezen a világbajnokságon, ha nem lett volna kötelező Cristiano Ronaldo-t a pályán tartani, nem tudjuk. És ezt a kiesést még Donald Trump sem tudja semmisíteni. Ez elég kemény szavak.
Igen, de van benne igazság, és ha már itt a bejátszóban mindig az megy, hogy a Nemzeti Sportrádió vita műsora, akkor
ideje vitatkozni.
Most vitatkozni fogok. Szerintem mármint Lacival fogok vitatkozni. Szerintem el kellett volna engedni Ronaldónak a kezét ebben a történetben, és ugye Martínez szövetségi kapitány ezt már nagyon sok helyen párhuzamot vontak, vagy legalábbis visszautaltak arra, hogy a belga aranygenerációval sem tudta igazán elérni azt a csúcsot, amit vártak tőle, és hogy most a portugálokkal is tulajdonképpen ezt csinálta, bár itt ugye az aranygeneráció az egy kérdés, mert azért vannak, akik még válogatottak maradnak, és fiatalabbak, meg tehetségesek, míg Ronaldo ugyan tehetséges, de már kifelé megy a korból, és valószínűleg már nem lesz válogatott. Én azt gondolom, hogy és a múlt héten ezt ugyanitt már ecseteltem, hogy van a portugáloknak egy Gonçalo Ramos nevezetű támadója, aki szerintem abszolút alulértékelt támadó, mert a Paris Saint-Germainben is nyilván nehéz odaférni kezdőként, de ugye ott is csereként játszik, és kifejezetten fontos gólokat szerzett már a válogatottba is, meg a Paris Saint-Germainben is. Én megtettem volna azt, amit te mondtál, Miki, hogy hogy megpróbálok egy olyan mérkőzést, hogy a Gonzalo Ramos kezd, és az utolsó 20 percre beküldöm a Cristiano Ronaldo-t, amennyiben a formája olyan, és amennyiben úgy látja a szakmai stáb minden tagja, de itt én azt gondolom, és azt éreztem végig, hogy nagyon ellent mondani Ronaldónak senki nem akart, vagy senki nem mert, hogyha ő szeretne játszani, akkor... És ezzel nem lett volna baj, amennyiben úgy lett volna, hogy a teljes portugál csapat ténylegesen ő mögötte áll, és ő a vezér, és most nem arra gondolok, hogy rájátszanak, meg hogy ő vele akarnak
gólt,
hanem az, hogy ő tényleg pluszt tesz hozzá a pályán, akár mentálisan, akár bármilyen ilyen szempontból, és tudja húzni a társakat, de én nem ezt láttam. Tehát én azt láttam, hogy az talán túlzás volt, amit itt valaki mondott a múlt héten, hogy kerülgetik, hát nem kerülgették nyilván, de nem tett annyit hozzá, amennyit mondjuk egy ereje teljében lévő, csúcsformában lévő portugál támadó, például Ramos hozzá tudott volna tenni szerintem.
Éppen miatt gondolom, hogy a csapatnak legalább ugyanakkora felelőssége, mint Ronaldónak és Martíneznek is. Egyébként ez csak zárójelben, hogy Feri mondta itt a közvetítésedben, a Feri, hogyha nem Bernardo Silva megy felfejelni ott a 93. percben, hanem Ramos, akkor lehet, hogy egy-egy és hosszabbítás, vagy lehet, hogy 96. volt, már nem emlékszem. De egy ilyen középpálya, hogy ahol ott van Vitinha, ott van João Neves, ott van Bruno Fernandes, akkor csereként jön Bernardo Silva, elképesztő erejű ez a csapat játékerőben, és mégis több mérkőzés volt, ahol nézhetetlen futballt mutattak be. Úgyhogy ez hogy bűnbakként kiáltják ki Ronaldót, aki nyilván nem élete VB-t játszotta, szerintem ez ebből a szempontból felháborító, mert borzasztó volt, amit ez a portugál csapat csinált, annak ellenére, hogy mire lenne képes papíron.
Most ha erről beszélünk, akkor egy olyan párhuzamot hadd vonjak, hogy a braziloknál ugye Neymarra mondták az elejétől kezdve, hogy marketingből, meg PR-ból van ott, meg mit tudom, meg hogy ő kell. De igazából, hogyha ugye ez nem ugyanaz a képlet, mint ami a Ronaldo esetében van, de hogyha azt nézzük, és egy picit elvonatkoztatunk attól, hogy nyilvánvalóan aki szurkolt Portugáliának, az most szomorú, meg a braziloknak is, akik szurkoltak, azok most szomorú, akkor nem sikerült, de ha azt nézzük, hogy milyen egyéniségeknek láttuk az utolsó világbajnoki szereplését, akár Neymar, akár Cristiano Ronaldo, lehet, hogy érdemes nem azon rágódni, hogy most akkor ki mit rontott el, mert úgyis a szakmai felelősök olyan értelme megvannak, hogy nyilván a portugáloknál lemondott a szövetség, kapitány Ancelotti szerintem tök jól el lesz Brazíliában, tehát ő nem fog lemondani, de ettől függetlenül, hogy inkább talán arra emlékezni, hogy ezek a játékosok, Ronaldo meg Neymar, úgy összességében a pályafutásuk során milyen pozitív dolgokat adtak a futballnak, meg a világlabdarúgásának, és talán egy kicsit könnyebben el kellene engedni azt, hogy hát most ez a hattyúdal, ez már nem volt olyan szép, mint ahogy ezt sokan gondolták, hogy lesz.
Igen, ez Budapestről persze nyilván, de mondjuk Portugáliában nem biztos, hogy ilyen hasonlóan könnyen el tudják engedni ezt, vagy mondjuk Brazíliában, hogy nem jutottak be a 8-ba, hogy a portugálok így szerepeltek. Ott azért nyilván ennél sokkal mélyebb, mint ahogy nem tudom én, nyilván, hogyha mi nálunk lett volna valami hasonló szituáció, mi is arról beszélnék, hogy nem baj, hogy ilyestünk, de legalább, nem tudom én, XY-n még láttuk futballozni, tehát...
Hát mondjuk, hogyha mi világbajnoki 8-as döntősök lettünk volna, szerintem akkor mindegy, mi az eredmény, örültünk volna. De az igaz, hogy amikor mondjuk az írek elleni mérkőzésünk ugye volt a selejtezőben, hát akkor nálunk is nemzeti tragédia történt.
Így is van, tehát szóval azért mondom, tehát a portugál sajtó nyilvánvalóan ugye itt a Bola című lap lett kiemelve, de biztos, hogy van más sajtó is, tehát ott azért most már elkezdik pedzegetni ezt, és nyilván nem ott nélkül, mert azért belegondolsz, hogy pont a portugál futball az, akinek volt egy Eusébios korszata, volt egy Fídós korszata, most volt egy Ronaldos korszata, és ugye egy EB győzelem meg mondjuk nemzetek ligájában, de mondjuk világbajnokságon nem tudtak úgy szerepelni, vagy nem tudtak odaérni a csúcsra, amit egyébként ők szerettek volna, és szerintem ebből a három generációból bármelyiknek megvolt az esélye a tudás alapján, hogy ott odaérjen, és egyiknek sem sikerült. Szóval ez Portugáliában hasonló nemzeti gyász nyilván, mint nekünk az, hogy 40 éve nem vagyunk ott, vagy hogy 54-ben vesztettünk.
Igen, de szerintem ez a Ronaldo kérdés, ez ugye azért furcsa, hogy most jön elő ennyire, nyilván azért, mert most van a VB, na de hát ezt már tulajdonképpen 2-3 éve pedzegettük, meg egyre többször beszéltünk róla, hogy az egy kérdés, hogy Ronaldo most a jelenléte, tehát lehet, hogy a jelenléte mentálisan vagy lelkileg segíti a csapatot, de hogy játékban ő hozzá tud-e tenni, az már ugye évek óta kérdés volt, és hát ő sem fiatalodik, hanem egyre idősebb lesz, tehát 41 évesen szerintem ez már teljesen egyértelmű volt, és mindenki látta, hogy ő már nem fog tudni annyit hozzátenni, nem is tett hozzá annyit, nem biztos, hogy most kellene ezzel szembesülni, hogy hú, hát akkor nem kellett volna a Ronaldót játszatni. Nem tudom, hogy egyébként a portugál sajtó az elmúlt években mennyit írogatott erről, hogy akkor legyen-e Ronaldo vagy nem, de nyilván ez most itt a VB kapcsán lett nagyon felkapott téma. Ha nagyon szurkolnék a portugáloknak, akkor azt kívánnám nekik, hogy legyen hamarosan még egy Cristiano Ronaldójuk, nem lesz szerintem.
Egyébként csak egy mondat erre, hogy Martínez helyébe se lennék, ha már a játékvezető helyébe nem lennék, mert azért azt se látom jönni, hogy a VB előtt hirdeti Martínez a keretet, és nincs benne Ronaldo. Tehát az a lehet, hogy ugyanaz a bónusz.
Igen, de erre jó volt, amit a Laci mondott, hogy lehet, hogy te mondtad, hogy legyen ott a keretben. Tehát nem, persze nem kell kihagyni őt a válogatottból, legyen ott a keretben, mert Neymar is ott volt a keretben, és igazából egy 11-esből rúgott egy gólt, és de hát az is már ugye sokat nem ért. Meg talán volt egy pár perce egy másik mérkőzésen, de hogy igazából már nem a játék miatt volt ott, hanem ő ugye marketing szempontokból, vagy PR szempontokból. Ronaldo meg lehet, hogy egyébként, ugye ha emlékszünk a 2016-os EB döntőre, ahol ő megsérült, jó dátumot mondtam?
2016, igen.
Ahol ő megsérült, és aztán oda ment az oldalvonal mellé, mert le kellett csinálni, és gyakorlatilag a szövetségi kapitányt leültette a kispadra, hogy majd én irányítok, te maradjál csendben. Jó formán, tehát hogy igazából ő vezette a csapatot, és mármint az oldalvonal mellől, és végül is Európa-bajnokok lettek. Én simán el tudtam volna képzelni azt, hogy benne van a keretben, de hogy igazából ez a mentális, meg lelki támogatás az, amit ő tud adni a társainak, hogy ezzel lehet, hogy többre mentek volna, és közben megvan ott elől az ő posztján egy fiatalabb, mozgékonyabb, hát mondjuk Ramos, igen, de biztos mást is be lehetne állítani, tehát azért elég jó kerete van a portugáloknak, és akkor ezek a játékosok is lehetőséghez juthattak volna, Ronaldo pedig, nem tudom, ilyen félig vezérként mehetett volna mennybe.
Kicsit más szín, de Henderson ugye így van ott az angoloknál, és ő már játszani sem fog, de előre megmondta Tuchel, hogy nem azért van ott, mert hogy a játék tudása miatt, és nem feltétlenül a pályán számít rá, de fontos a jelenlét az öltözőben, aztán így is sárga lap és egy törött alkara mérleget túl a perc játék után.
De azt nem én tudom elképzelni, hogy ha ott van a keretbe, hogy egy Ronaldo nem járt.
Ezt én sem.
Ezt nem volt baj,
hogy ő volt a kezdőcsatár.
Én szerintem baj volt, de ettől függetlenül ez olyan egyéniség és olyan karakter, hogy ha ott van a VB-n, akkor nem lehet kihagyni. Szerintem ott lett, az lett volna egy karatán döntés, hogyha azt mondják, hogy most már ne a VB-re, tehát a VB keretbe. Azáltal, hogy Martínez bevárodatta a keretbe, szerintem az egyirányú utca volt a Ronaldo játéka irányába.
Nagyon más stílusú, valószínűleg nagyon más stílusú, vagy más felfogású szövetségi kapitány kellett volna ahhoz, hogy a keret hirdetés előtt leüljön Ronaldóval, és azt mondja neki, hogy figyelj, öreg vagy. Nem tudod, lassú vagy, már magadhoz képest, meg se többi, és meggyőzi arról, hogy de egyébként a szakmai stábban neked lenne ilyen és ilyen szereped, és gyere velünk, és segíts a srácoknak kintről az oldalvonal, hogy nem. Mert ugye azért azt látjuk, hogyha megnézzük a Cristiano Ronaldo interjúkat, hát nagyon nehéz elképzelni számomra, hogy valaki őt meg tudja győzni arról, hogy legyél ott egy futballmérkőzésen, de te nem állhatsz be.
Igen.
Tehát, hogy ő ezt nem...
Lecserélték előző körben a 90.
Igen. Hát ott ugye, amikor nagyon égett a ház, ugye ezt mondtuk a szerkesztőség, hogy amikor már égett a ház, akkor már lekapta a Ronaldo, de...
Egy pillanatra arcot vádott, aztán látta, hogy mutatja a kamera, és attól kicsit visszavett, de biztos, hogy...
Igen, szóval nehéz, és valószínűleg ehhez egy olyan szövetségi kapitán kellett volna, aki, nem tudom, megtalálja vele a közös hangot, de lehet, hogy még annak se sikerült volna, mert ő még úgy volt vele, hogy ez az utolsó VB, itt még ő játszani akar, itt még pályára tud lépni, még ha nem is tud annyit segíteni, és megpróbálta, hát ez lett belőle.
Rekordokat azért is döntögetett.
Így van.
Hát volt, aki nem csak Ronaldót hibáztat, mert Ricardo Quaresma is sarkos véleményt fogalmazott meg, ugye azt mondta, hogy a középpályán nagyszerű játékosaink vannak, rengeteg tehetséggel, de ezen a VB-n nagyon gyengék voltak. Támadójáték ugyanez volt, a védelem pedig szétesett. Ez, amit így ti is mondtatok, hogy azért csapatként sem funkcionáltak.
Hát igen, kérdési ebben, nem akarom visszatérni, mennyi Ronaldo, hogy Ronaldo mennyi szerepe van. Mert ugye azért csak ő a szerintem az öltözőben ő a vezérbika, abban biztos vagyok, de hogyha a vezérbika nem úgy teljesít, ahogy elvárják tőle esetleg, akkor lehet, hogy a vele szembeni bizalom is, amiről talán Laca beszélt, hogy ott kerülgették a esetleg, tehát, hogy vele szemben bizalom is megrendül esetleg, és ez viszont valóban hathat a csapat egységre.
Lehet, hogy hatott, nem tudom. Én továbbra is azt mondom, hogy ilyen játékos kerettel, hogyha jól felkészítik őket, és ők is nem is kell maximumot nyújtani, hanem egyszerűen mutatnak valamit ezen a világbajnokságon, akkor lehet, hogy legyőzték volna ezt a spanyol csapatot, amelyik szintén nem volt túl a célos egyébként tegnap. Cserébe már, nem tudom, 710 percet nem kaptak gólt VB-n. De lehet, hogyha a portugál középpálya úgy muzsikál, ahogy egyébként tudna, meg hogy mondjuk a Paris Saint-Germainben játszik Vitinha és Neves, akkor lehet, hogy a portugálok nem egy gólt lőnek nekik, hanem akár többet is. Hát ilyen ezen Ronaldo múlik.
Hát csak ilyen, csak a PSG-ben azért milyen támadósor van előttük, azt azért nézzük meg. Azért ezt is tegyük hozzá ebben az összevetésben, hogyha ezt hozott párhuzamban.
De ez se rossz támadósor. Ott van Ronaldo mellett, ott van Leo, ott van Félix, ott van Neto. Nem rossz futballisták. Hát, tehát most nem csak a középpársokat, őket én ugyanúgy hibáztatom. Uh-huh. Tehát ezt a portugál válogatott csapatként rontotta el ezt a világbajnokságot. És nyilván ennek a fő felelőse valószínűleg a szövetségi kapitány, és aztán még lehet persze beszélni arról, hogy Ronaldónak mennyi felelőssége van meg egyénenként a többieknek, de szerintem ez csapatmunka volt.
Minden esetre Portugália búcsúzott, viszont kialakult egy negyeddöntők párosításra. Franciaország-Marokkó mérkőzésre kezdődik majd meg ez a sor. Franciaország, papírforma? Hogy látjátok, Marokkó mennyire szólhat bele majd abba a küzdelembe?
Abszolút bele szólhat. Szerintem most már papírforma kifejezés az egyre kevésbé helytálló, mert láttuk azért ezen a VB-n, hogy sokféle... ha nem is meglepő eredmény, de meglepő forgatókönyv összejöhet, és Marokka egyáltalán nem a gyenge csapatokhoz tartozik, nem véletlenül van itt, nagyon jó játékot is mutattak. Persze, nyilván már a VB előtt is megbeszéltük, hogy a francia keret az brutális, tényleg nagyon erősek. Láttuk azt is, hogy a paraguayi módszer sem jött igazán be, mert az édesamnak még mindig volt, erre is volt megoldása, hogyha nem megy így, meg nem megy úgy, meg nem megy amúgy, akkor aztán majd emígy csináljuk. Tehát azért van egy nagyon-nagyon komoly ellenfél Marokkó előtt, de nem zárom ki, hogy megnehezíthetik a franciák dolgát. Úgyhogy papírformának semmiképpen nem mondanám, hajszállal még mindig azt gondolom, hogy a franciák esélyesebbek, ismerve a keretet, meg amit eddig nyújtottak, de szerintem az is benne van a pakliba, hogyha a két csapat bevállalja, vagy felvállalja a játékot, ami persze egy VB negyed döntőben nem mindig lehet elvárás, akkor egy kifejezetten jó, szórakoztató, izgalmas meccs lesz, lehet, hogy a VB egyik legjobb meccse.
Utóbbi részével abszolút egyetértek, én is egy nagyon jó meccset várok, viszont én egyértelműen fogalmazok, szerintem elképzelni nem tudom, hogy ezt nem a franciák nyerik meg. Tehát lehet mondani, hogy a labda gömbölyű megy, VB negyed döntőn bármi megtörténhet, én azt mondtam, hogy ezt a francia csapatot most még nem látom, hogy ki tudja megállítani ezen a VB-n, de hogy ez nem maradtól lesz, abban én biztos vagyok.
Szerintem sem. Én hasonló meccset várok, mint amin a 4 évvel ezelőtti elődöntő volt. Ott volt Francia-Marokkó, ugye Marokkó védekezett, megpróbált ugyanazt, amit előtte spanyolokkal, portugálokkal szemben sikerrel véghez vitt. Franciák ellen nem tudta, mert a francia az egy jobb válogatott volt akkor. Szerintem most is ennyivel jobbak a marokkóiaknak.
Hát aki mondjuk Franciaországot megállíthatja, az a Spanyolország-Belgium párharc győztese. Ott mit vártok?
Spanyolország szerintem.
Hát, igen.
A belgák is. Gyengék.
Hát nekem az is csoda, hogy a belgák itt vannak.
Igen.
Így van.
Bár ugye kellett valakinek Arlazáról bejönni a 8-ba, de...
Hát is a sorsolásom is van.
Igen, pont ezt mondom, hogy valakinek be kellett onnan jönni. Szerintem talán az lesz, én úgy érzem, hogy a legegyértelműbb meccs ebbe a 4-4 döntőbe, spanyol.
Másik ágon ugye Norvégia, Anglia és Argentina-Svájc, ugye argentinokról már elég sokat beszéltünk. Ott mit vártok ki?
Ugye én a VB előtt a norvégokat többször mondtam, de szerintem nem csak én, többen is megneveztük őket, mint ilyen, nem tudom, sötét ló, meg
egyébként. Nálam skótok voltak ezek.
Ó, az bátrabb. És hát most úgy tűnik, hogy a norvégok beváltják a hozzájuk fűzött ilyen irányú reményeket, elég messzire jutottak már így is, de én egyébként egyáltalán nem zárom ki, hogy az angolokat is meg tudják fricskázni. Persze úgy tűnik, hogy az angolok bármennyire is lehetett őket kritizálni, meg nehezebben indult be nekik ez a VB, de hogy azért most már úgy kezdenek magukra találni, és lehet, hogy Tuchel nagyon jól fogja időzíteni az adatok alapján, meg a német precizitással a csúcsformát, és pont a döntőre, ha eljutnak odáig, akkor ott lesz csúcsformában Anglia. De azért ez a norvég-angol, ez talán az egyik szerintem ez lesz a legizgalmasabb, meg a legérdekesebb negyed döntő, hogy vajon a norvégok mire mennek. Argentina-Svájcról már beszéltünk, az nálam sima argentin.
Ugye a norvégok számára, most nem azt mondom, hogy jutalomjáték, mert nyilván nyerni akarnak, mert nyilván el akarnak menni a döntőiben, meg akarják azt is nyerni, de ő talán rajtuk lesz a kisebb nyomás. Tehát az Angliában már nagyon-nagyon régi, hogy a 66 óta várnak arra, hogy visszaérjenek a csúcsra. Eddig nem sikerült, nem tudom, hogy most sikerülhet-e, de szerintem én azt gondolom, hogy pont emiatt, mert rajtuk egy kicsivel nagyobb nyomás lesz, a norvégok talán felszabadultabbat, én itt meglepetést gondolok. Mondjuk sok függ attól, hogy a Bellingham-tjén kettős mire lesz képes ezen a mérkőzésen, de ha a négy negyed döntőt nézem, én itt érzek meglepetést, és én azt mondom, hogy Norvégia.
Szerintem az angolok mennek tovább, viszont abban is biztos vagyok, hogy ez lesz a legjobb meccs a négy közül, mert mind a két csapat olyat mutatott eddig, vagy főleg az előző körben, ami nagyon látványos volt. Szerintem az angoloknak az, hogy Mexikót legyőzték az Aztekában 80 ezer ellenszurkoló előtt, az óriási lökést adhat.
És az mennyire meglepő számotokra, hogy 8-ból 6 európai csapat. Milyen üzenet ez a FIFA-nak, aki ugye azért a kontinens próbálja a háttérbe szorítani a többi kontinens szempontjából?
Hát persze, most nézhetjük ezt a szakaszt, hogy akkor itt van a 6 európai, és akkor hát igazából nem jött be az, amit a FIFA szeretett volna ugye ezzel a létszámbővítéssel. De hát közben meg igazából ezt azért, hogy mondjam, részletesebben vagy jobban körül kéne járni, mert azért voltak itt olyan országok válogatottjai, akiktől semmit nem vártunk, és mégis szórakoztató, jó taktikájú, jó mérkőzéseket játszottak, magukhoz képest messze jutottak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a VB-nek azért voltak ilyen sztoriai, és hogyha ez így van, akkor ez meg egy picit inkább azt mutatja, hogy mégiscsak jó az a létszámbővítés. Miközben mondjuk egy Paraguaytól, ahol persze, és tudom, hogy ez a veszőparipám, és már harmadszorra térek vissza, elnézést kérek minden paraguayi szurkolótól, de tényleg, hogy azért egy valamiféle futballra hasonlító dolgot azért ugye elvárt volna az ember, és nem azt mondom, hogy a németeket nem ugyanezzel a mentalitással ejtették ki, de valahogy ott az még úgy egy picit elfogadhatóbb volt, amit a franciák ellen csináltak, az már nem. Miközben egy zöldfoki köztársaság, és akkor ugye összehasonlítjuk Paraguayt meg a zöldfoki köztársaságot, szórakoztató módon esett ki egy jó mérkőzésen. Szóval nem biztos, hogy rossz ez a létszámbővítés, hát persze nekünk, főleg Magyarországról nézve, az lenne jó, hogyha Európa 24 helyet kapna, és
igen,
akkor...
tehát itt nem a létszámbővítéssel van baj alapvetően, hanem az arányokkal.
Az arányokkal, igen.
Tehát szerintem egyértelmű, tehát hogyha az a cél, hogy egy ilyen nagy világméretű dzsemborit rendezzünk, ahol mindenki szerepet kap Tuvalutól kezdve, nem tudom én meddig, akkor persze ez tök jó, de hogyha ezt világbajnokságnak hívjuk, akkor az irreális, hogy Európa, az Európa, amelyik a 8 közé 6 válogatottat ad, az ilyen arányban részesül, csak a 48-as mezőnyben.
De közben, bocsánat, ott vannak a csehek például ellenpéldaként, tehát Európa is ad olyan csapatot, amelyik semmit nem csinált ezen a világbajnokságon, és hogyha a 32 mezőnyét nézzük, ott 13 európai volt, amennyi kvalifikálhatott ugye a 32 csapatos VB-re, tehát ebből a szempontból végül is így arányosan ez kijött, hogy nem mondom, hogy jól döntött a FIFA, mert én is örülnék, ha több európai lenne. Ami ott nagy különbség a 32-ben, hogy Afrika 9 csapatot vitt oda, Ázsia pedig 2-t, abból az egyik az ausztrál válogatott, ami ugye csak az ázsiai konfederáció tagja. Tehát ott van inkább egy ilyen elcsúszás, vagy nem tudom, mert a többi nagyjából kiegyenlítődött a 48 után a 32-ben.
Na, de tovább jogon áldó, hogy melyik kontinens lesz majd még a győztes ennek a tornának. Holnap este magyar idő szerint 10 órakor tehát Franciaország-Marokkó mérkőzésre kezdetét veszik a negyeddöntős párharcok. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Szűcs Miklósnak, Regős László Pálnak és Kis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
Lecseg a nőd, cseng a mobilod, a márka ára rossz, de jól bírod. Itt rövid a nyár, várnak Ibizán, vigyázz a vállat, mindig tartsd lazán. Király kék sportautó, nyitott, hogy lássák. A kis kutyák, egy jó feleség, s egy szép szerető, egy hosszú combú bomba, bomba nőt. Érez, mint s hogyha kevés, akár tovább is mehetsz még.
Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És akkor a Nemzeti Sportkör után folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. A következő percekben kézilabdáról lesz szó. Ma megkezdődik Romániában a férfi kézilabdázók U20-as Európa-bajnoksága. A felnőtt válogatott közvetlen utánpótlását jelentő együttes 18 óra 30 perckor Csehország ellen lép pályára. A rajtelőtt Sótonyi László szövetségi edzőt Szilágyi Dóra kérdezte.
Hogy sikerült a felkészülés erre az Európa-bajnokságra? Ugye múlt héten volt egy inácsi torna, például Portugália és Ausztria ellen, ott mondjuk sikerrel járt a csapat mindkét együttes ellen.
Hát igazából ott kezdeném, hogy a felkészülés
magára az Európa-bajnokságra, illetve a felnőtt válogatottságra, mert elkezdődött ősszel, amikor átvettük ezt a válogatottot, hogy a válogatott heteken, tehát télen készültünk, mindig próbáltunk előrelépni, javulni, és ugye a legutolsó a felkészülés, legutolsó három hete, ami közvetlenül itt az Európa-bajnokság előtt volt, ez volt Inácson, illetve Nagyatádon felkészülési mérkőzésekkel. És hát nyilván, ahogy évközben is, ezt mindig hangsúlyoztam a srácoknak, hogy ezek a felkészülési meccsek igazából arra szolgálnak, hogy képet adjanak arról, hogy hol tartunk, mi az, ami jó működik, mi az, amiben előre kell lépnünk, és ebből a szempontból nem szabad messze menő következtetéseket levonni az eredményekből, tehát lehet olyan felkészülés, hogy az összes mérkőzésen valaki kikap és jól szerepel, fordítva is, tehát igazából az a fontos és az a lényeg, hogy most, amikor majd jönnek a tétmérkőzések, akkor a csapat megfelelő állapotban legyen.
Ősszel, amikor a válogatottat átvették, akkor mondjuk milyen célkitűzések voltak, hogy mit kellene mondjuk teljesíteni az Európa-bajnokságig, vagy mi az, amiben sikerült előrelépni és fejlődni, mondjuk ami már kijött ezen a múlt heti felkészülési tornán?
Hát igazából ennek a korosztálynak mindenbe fejlődnie kell. Ami jellemző volt rá, hogy nagyon-nagyon kreatív játékosokból állt, mindig sok gólt lőtt támadásban, tehát alapvetően a támadás úgy volt egy biztos alap, és viszont az én megközelítésemben ugye a védekezésnek van nagyobb jelentősége, és ugye ezen próbáltunk egész évben dolgozni, hogy ebben lépjünk előre a védekezésnek a megértésébe, illetve a támadásban és a játékértésbe, és ugye itt mind, amikor beszélünk célokról, vagy beszélünk feladatokról, azt nem szabad soha figyelmen kívül hagyni, hogy van egy nagyon fontos feladat, amit az EB-n nem mérhető helyezésben, az, hogy ezek közül a srácok közül minél többen lehetőleg érkezzenek meg a felnőtt válogatottságig. Ez az utolsó lépcsőfok, és nyilván ez a kettős célrendszer pedig az adja a másik felét, hogy a következő mérkőzést szeretnénk megnyerni, és nyilván a mezőnynek az első harmadába szeretnénk végezni, ami az 1-8 hely, ez az elsődleges célkitűzésünk, és hát igen, ez is egy erős feladat, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, úgyhogy mérkőzésre tervezzük, hogy haladunk.
Ugye ez a válogatott, az U20-as válogatott, az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatott előtt, tehát ez az utolsó korosztályos válogatott, és ugye azt azért sokan mondják, hogy az utánpótlásban nem elsősorban a helyezés és az eredmények számítanak. Ők már azért főleg úgy, hogy azért a csapatban vannak olyan játékosok, akik megfordulnak a felnőtt csapatokban is a legtöbben, és egyébként a Bajnokok Ligájában is már bemutatkozgatnak. Gondolok itt például Gáncs Pető Mátéra vagy Fazekas Mátéra is. De itt hogyan oszlik meg, mennyire eredménykényszer, mennyire teljesítménykényszer vagy fejlődésen van a hangsúly ezen a válogatottnál, ahol már egyébként olyan játékosok vannak, akiknél nem az elsődleges cél, hogy mondjuk jól érezzék magukat.
Igen, az előbb, ahogy megfogalmaztam, tehát mindig kettős cél, tehát van ez a hosszú távú felnőtt válogatott beválás, rövid távú következő mérkőzésnek a megnyerése. Most hiába valaki pályára lép felnőtt csapatba, vagy akár BL csapatba, abszolút nem mindegy, hogy mikor lép pályára, hány percet van a pályán, és milyen feladattal lép pályára. Ezek a játékosok a teljesen más szerepben vannak egy utánpótlás csapatban, mint egy felnőtt öltözőben. Tehát ezen azt értem, hogy például kiélezett helyzetben ők nem a pályán vannak, tehát végjátékban, amikor döntetlen, nem ők vannak a pályán, hanem a rutinos nemzetközi sztárok, és ezt meg kell nekik tanítani, hogy ezeket a helyzeteket hogy kell kezelniük, hiszen abban a korban vannak, hogy ezeket most kell elsajátítaniuk, ugyanúgy fejben, mint taktikailag, hogy kell egy végjátékot lejátszani, egy emberelőnyt a végjátékban, egy létszámhátrányt, ha vezetünk, ha döntetlen, tehát és azzal a felelősséggel, ami ott van, tehát ezt nagyon nehéz modellezni, de erre jók ezek az utánpótlás versenyek. A másik szempont nagyon-nagyon fontos, hogy azért nem szabad elfeledkezni az eredményről, a következő mérkőzés eredményéről sem, hiszen az nem baj, hogyha ebbe az utolsó fázisba már a játékosok látják, tudják, érzik, hogy nekik, amennyiben taktikusan és ugye mentálisan is fejbe vannak, rendben vannak, és taktikusan tudnak játszani, akkor bárkivel szemben versenyképesek tudnak maradni, bárkit le tudnak győzni. Tehát az, hogyha kialakul bennük ez az egészséges önbizalom, ez egy nagyon jó útra való már a pályafutásuknak a következő szakaszára.
A csoport most úgy néz ki ezen az Európa-bajnokságon, hogy a magyar válogatott Csehországgal, Szlovéniával, majd Lengyelországgal találkozik. Nyilván gondolom elsősorban a csehekre készültek, hol lehet őket megfogni, mi lehet a gyenge pontjuk?
Hát igen, abszolút jellemző, hogy mindig a következő mérkőzésre készülünk. A következő, azt gondolom, hogy van egy mélységben feltolt 6-0-ás védekezés, ami ellen külön készültünk az indítás lerohanásaikra, amiből rengeteg gólt szereznek, és ugye készültünk arra, hogy a mi védekezésünk a támadásaik ellen rendben legyen, tehát gyakorlatilag megmondom őszintén, hogy igyekszünk a lehető legjobban mindenkit feltérképezni, ami sikerült, mind a három csoport ellenfelünket feltérképeztük alaposan, és ez alapján készülünk mérkőzésről mérkőzésre. Nagyon kiegyensúlyozott a cseh, a lengyel, a szlovén, de talán a három csapat közül egy kicsit a szlovénok tudásban kiemelkednek.
Mondjuk tovább megyünk egy lépést, és feltételezzünk, és tudom, hogy ezt nem szeretik, de hogyha már említett, hogy a szlovénok kiemelkednek ebből a csoportból, akkor olyan a lebonyolítás, mint mondjuk a felnőtt világversenyeknél, hogy ugye az első kettő jut tovább a csoportból, ha minden igaz, a másik mellette lévő ország ellen szerzett pontjait viszi magával, tehát ezért lehet mondjuk egy szlovénok elleni mérkőzés kiemelten fontos.
Igen, az első két csapat jut tovább a csoportból, és viszik tovább az eredményt magukkal, és a másik csoportnak az első két helyezettjével fognak játszani, igen, tehát nagyon fontos az, egyáltalán nem mindegy, hogy ki a csoport első, és hogy 2 vagy éppen 0 ponttal kezdi a következő kört.
A szlovénoknál kiemelhetjük a 18 éves irányítót, Ázsics?
Igen, abszolút, de azt gondolom, hogy hiba lenne, hogy csak egy játékosra kiegyezni egy válogatottat. Ő kétség kívül egy kivételes tehetség, és ezt már bebizonyította a legutolsó junior világversenyen. Úgyhogy annak ellenére, hogy 2008-as születésű, hogyha jól tudom, már most meghatározó tagja a szlovén válogatottnak, és hát tényleg egy komoly tehetséggel nézünk majd szembe.
Lengyelországról egyébként mennyi információ áll rendelkezésre, mert hogyha jól emlékszem, akkor ők például tavaly nem voltak világversenyen.
A válogatott hetek alatti felkészülési mérkőzéseiket meg tudtuk szerezni, tehát ahogy említettem, lengyelekről is, szlovénokról is, csehekről is rendelkezünk több mérkőzéssel, és hát azt gondolom, hogy sikerült őket feltérképezni.
Miben lehetnek ők erősek?
Mindegyik csapat ugye a védekezésébe, a kapus teljesítményébe, az indításaiban, a támadójátékban, az egyéni kvalitásaiban, a lengyeleknél is vannak meghatározó játékosok, mint minden csapatban. Nagyon fontos lesz, hogy mi, amikor készülünk, mennyire tudjuk blokkolni az ellenfelet, mennyire tudjuk a saját játékunkat érvényre juttatni. Tehát azt gondolom, egy kicsit ilyen szempontból minden csapat ellen hasonló.
Milyen ez a magyar válogatott, mik a legnagyobb erősségei? Ugye azt már az interjú elején említette, hogy a legjobb 8 közé jutás az elsődleges cél, de természetesen ez eredménybeli cél, és emellett azért vannak különböző fejlődési pontok, de mi most a magyar válogatottnak a legnagyobb fegyvere, és mennyire van együtt a csapat, mennyire erős a kohézia a játékosok között?
Én azt gondolom, hogy jól együtt van a csapat, ők már évek óta együtt vannak, és az U18-as világversenyeken már szerepeltek, jól szerepeltek együtt, és azt gondolom talán az erőssége, ahogy már említettem, a kreatív támadójáték, és ez az egymásért küzdés, az egymásért harcolás, ami korábban jellemző volt, azt mindenképpen szeretnénk a felszínre hozni minden mérkőzésen, tehát egy olyan válogatottat szeretnénk a pályára küldeni, amelyik az első pillanattól az utolsóig harcol, mindent megtesz, lehetőleg taktikusan játszik, magas tempót diktál, agresszívan védekezik, és jól érti a játékot támadásban, védekezésben, tehát gyakorlatilag ez a csapat igazából meg tudja verni saját magát egy gyengébb csapat ellen, és egy jóval erősebb csapatot is le tud győzni. Úgyhogy én bízom benne, hogy az utóbbi forgatókönyvvel fogunk gyakrabban találkozni.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között!
Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Hiába harcoltam, már nem vagy itt velem. Hiába számoltam az elmúlt éveket. Csak a magány, hamis tűzben égtem, mégis újra rám találsz, ha újra látsz.
Utazott az idény első Európa Liga mérkőzésére a Ferencváros férfi labdarúgó csapata. Kihirdette keretét Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A legutóbbi döntőssel került egy csoportba a Falku a férfi kosárlabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Elindult Újvidékre a Ferencváros férfi labdarúgó csapata, hiszen csütörtökön a Vojvodina ellen lép pályára az Európa Liga selejtezőjében. Az utazás előtt Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.
A sorozatban 8-szor jutna a Ferencváros az nemzetközi főtáblára veled a soraiban. Én azt láttam a játékosok többségén rajtad is, hogy azért jó hangulattal pakoltátok be a csomagokat a buszba. Milyen hangulatban, milyen lelkiállapotban vágtok neki ennek az útnak?
Igen, ez a cél, hogy 8-szor is meg legyen sorozatban ugye a jelenleg ligaszakasznak nevezhető csoportkör. Most egy más úton indulunk, ugye az Európa Liga selejtezőjében kezdünk. Adva van a feladat, tudjuk, hogy mit várnak tőlünk, és mit várunk magunktól. Azt gondolom, hogy egy jó felkészülési időszakot tudhatunk magunk mögött, és kellő önbizalomban és magabiztossággal nézhetünk a párharc elébe, ami nyilvánvalóan tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, és egy nagyon jó csapat az ellenfelünk. Talán a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk ugye a lehetséges riválisok közül, de teljesen mindegy, ahogy említettem, tudjuk a dolgunkat, és tudjuk a végső célt, úgyhogy ennek érdekében fogunk megtenni mindent a holnapi este folyamán, és majd a visszavágón is, hogy sikerüljön a továbbjutás.
Egy szezon kezdet mindig izgalmas, de különösen most egy új vezetőedzővel, egy jelentősen átalakult kerettel. Az edzőtábor során milyen embernek és milyen szakembernek ismerted meg Borbély Balást?
Én azt gondolom, hogy nagyjából azt kaptuk tőle, amit vártunk, ugye az elmúlt években, amit külső szemlélőként és picit a saját bőrünkön is tapasztalhattunk ugye a győriek elleni mérkőzéseken, az én azt gondolom, hogy visszaköszönt az eddig eltelt időszakban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat az fejlődött, picit átalakult a játékunk mind védekezésben, mind támadásban. Nyilvánvalóan mindennek idő kell, hogy tökéletesedni tudjon, és azt a hatékonyságot, eredményességet és látványt is tudja hozni, amit szeretnénk elérni, de én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, és tényleg ebben a magunk mögött hagyott bő egy hónapban azt gondolom, hogy nagyon intenzíven, sok mindenre kitérve, tényleg jól felkészültünk az új szezonra, nyilvánvalóan meg tudtuk ismerni az új vezetőedzőt, az új stábot, és igyekeztünk az ő elképzeléseik szerint végrehajtani a feladatokat. Tényleg nagyon sokrétűek voltak az elfoglaltságok, úgyhogy nem csak az edzésekből álltak itt az elmúlt hetek, de mindenki nagyon élvezte, és maximálisan oda tette magát, és szeretett volna bizonyítani a szakmai stábnak, és én azt gondolom, hogy jól is néz ki a csapat, de hát nyilvánvalóan ez majd a mérkőzésen fog igazán kiderülni, hogy ez majd ott mit is ér.
Említettél változtatásokat, új játékelemeket. Most anélkül, hogy nagyon megkönnyítenénk a Vojvodina felkészülésének a felkészülését és a kielemzésüket, mennyit lehet elárulni arról, hogy mennyire fog egy más Ferencváros látni a nézőközönség holnaptól?
Gondolom, hogy azért nem árulok el ezzel nagy titkot, hogy ugye az elmúlt időszakban alkalmazott 5 védős vagy 3 védős, kinek hogy tetszik játékrendszert, ugye minden bizonnyal hátra hagyjuk, és ugye a 4 védőset fogjuk játszani, ugye nagyon hasonló lesz a rendszerünk ahhoz, amit a vezetőedző ugye már a korábbi csapatánál is alkalmazott. Nyilvánvalóan ugye mindenhol más játékosok vannak, és mások az erősségek, mások azok az extrák, amiket ugye bele tudnak tenni egy adott játékrendszerbe, ezáltal minden csapatnál ez egy picit majd másképp fog kinézni, de alapvetően nyilvánvalóan az ő elképzelései szerint, és ahhoz igazodva fog a csapatjátéka kinézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez a 3 edzőmérkőzés, illetve ez a 4 hét munka, ez elég volt arra, hogy azért előre tudjunk lépni napról napra, hétről hétre. Tényleg én bízom benne, hogy a szurkolók, illetve az érdeklődő tévénézők is felfedeznek majd már jó néhány olyan elemet, ami az új vezetőedző munkájának a nyomát fogja mutatni, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy ezekből a dolgokból minél többet fogunk tudni megmutatni az idegenbeli találkozón is már, és tényleg eredményesek tudunk lenni.
A Ferencváros holnap 20 órától játszik a Vojvodina ellen. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy kivásárolta magát az élő szerződéséből Julio Romeo, jelentette be az FTC. A 28 éves brazil középpályás máshol folytatja pályafutását. Molnár Ádin az MTK-ban Lengyelországba igazolt, adta hírül a fővárosi klub hivatalos honlapján. A 22 éves középpályás a Rakov együttesénél folytatja, ahol 2030-ig szóló szerződést írt alá. A budapesti klub pedig megvásárolta Stipe Ratic játékjogát a Dán Viborgtól, és már csatlakozott is az MTK Szlovéniában edzőtáborozó keretéhez. 4 játékos érkezését jelentette be a Videoton FC Fehérvár labdarúgó csapata. Nagy Dominik, Cip Dominik, Kelemen Dávid és Vas Bálint is csatlakozott a kerethez. A rutinos Kovács Gergő és Varga Roland ellenben távozott. A 2026-os labdarúgó világbajnokság után távozik a horvát labdarúgó válogatott éléről Zlatko Dalic, jelentette be a Horvát Labdarúgó Szövetség. Az 59 éves szakember csaknem 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el.
Nemzeti Sport Krónika.
Kijelölte Sydneybe utazó keretét Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A világkupa döntőn a nemzeti csapat alapemberei közül a szingapúri VB-hez hasonlóan ezúttal is hiányozni fog a kapus Fogásoma. A mieink egy klasszikus centerrel vesznek részt a tornán, és az is kiderült, hogy 3 balkezes játékos juthat szóhoz. Varga Zsolt a keretről a vlv.hu-n Stuber Sándornak nyilatkozott.
Alapvetően ugye ez két területe a csapatnak, voltunk már hárommal közössel. Ez egy nagyon-nagyon jó helyzet, amikor három jól teljesítő és jó játékosról van szó ugye a bal közös területén. Ebben az esetben így jó helyzetben van ugye most a Magyar Vács, ide számítom egyébként a Marcit is, a Vámost is, tehát négy jó bal közösből kell igazából ebben a pillanatban kiválasztani azokat, akik utaznak egy világversenyre. A center kérdés az egy kicsit tágabb és összetettebb kérdés. Egyébként a csapatban van 6 plusz egy játékos, aki be tud menni második centerben. Nyilván úgy van összerakva a csapat ebből a szempontból, hogy tudjuk azt a stratégiát, azt a taktikai repertoárt játszani, ami a legjobban működött az elmúlt időszakban, az elmúlt világversenyeken. Hasonlóan voltunk egyébként világversenyeken, és általában így játszunk. Ugye most azért 3 mérkőzésről van szó, tehát nem egy olyan hosszú világversenyről, hogyha esetlegesen ott sérülés van, akkor legyen egy B alternatíva. Nyilván arra is van egyébként forgatókönyv, ha lenne, de bízunk benne, hogy esetlegesen nem lesz. Úgyhogy összességében meg nyilván azokat a játékosokat szeretném látni, építeni, akik ugye most jönnek. Láttam azoknak is a fejlődését, azok, akik centerként itt voltak még ugye a keretben. Azoknak is a teljesítményét, látom a fejlődésüket, ugye vannak a fiatalabbak, Lugosi, aki ténylegesen egy komoly potenciálra rendelkezik. Azért is tartottam itt, a további héten is, hogy kap még lehetőséget játszani ugye a horvátok ellen, mert szeretném az, hogyha az ő fejlődése minél gyorsabb lenne. Az idősebb centereknek is megvan a mindegyiknek a maga története, ugye akik kimaradtak, azokkal is mindenkivel beszéltem. Úgyhogy most ebben a pillanatban ezt a stratégiát visszük tovább, amivel idáig is játszottunk. Nyilván egy-két olyan új játékossal kiegészítve ezt a stratégiát, akik még most csatlakoztak be az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben, mint a Döme, vagy akár a Szalai Pepe, ugye, aki már talán régebb ott a keretnek a különbözőképpen meghívott tagja. Most arra látom azt, hogy ténylegesen egy ilyen komolyabb helyzetben is szeretném látni azt, hogy hogyan teljesítenek.
Hát ha hiányzókat nézem, akkor ugye ott van Végvári Vince, akinek a sajnálatos sérülése nyilván befolyásolta, kihatott a döntésedre, de megemlíteném azért Somát is, Somaram utazik. De mögött mi van?
Hát ugye a Vincének a sérülése tényleg úgy volt, hogy amikor megtörténnek ez a kéztörése, akkor még 5 héttel ezelőtt voltunk, és nagyon reménykedtünk benne, hogy ő is, hogy esetlegesen a gyógyulása ugye ezzel a kézoperációval olyan gyors lesz, hogy esetlegesen ténylegesen van esélye arra, hogy kiutazzon még a világkupára. Sajnos ez a gyógyulási folyamatok, azért ezeknek megvan a saját idejük, és így kell, és szerintem túlságosan extrém nagy kockázatot vállalnánk azzal, hogyha most őt vinnénk, vagy terhelnénk ennyi edzéssel. Tehát én szerintem ez egy abszolút egy reális döntés, és egy jó döntés abban a szempontból, hogy azért az játékosoknak az egészsége mindig a legfontosabb. A Sománál családjukok köttek közbe, azért kérte, hogy ezt a nyarat ő kihagyhassa, úgyhogy nála ez történt.
A magyar bajnok Falco az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-2027-es idényében. A mai sorsoláson a Falco a C-jelű négyesbe került, a görög együttes mellett a belga Antwerppel és az egyes számú selejtező torna győztesével együtt. Főtáblán kezd a magyar bajnoki ezüstérmes Szolnok a férfi kosárlabda Európa kupában. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint az alföldiek, akik az elmúlt szezonban a bajnokok ligájában indultak, alanyi jogon szerepelnek a 24 csapatos főmezőnyben, amelyhez csatlakozik majd 6 együttes a selejtezőből, továbbá a BL selejtezőben alulmaradt klubok. Linda Noszková és Márta Kosztyuk is 2 szettben nyert a wimbledoni teniszbajnokság női egyes küzdelmeinek negyed döntőiben, így egymással találkoznak a legjobb 4 között. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Van, aki suttogi, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyen, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen, hogy a jegyemen nagy
valóság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy a zaj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Hazafutás utolsó fél órájában szintén futballról lesz szó. A tegnap lejátszott két mérkőzéssel véglegessé vált a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjének mezőnye. Nyágúj Gergely a nyolcad döntő utolsó két mérkőzéséről, az Argentina Egyiptom és a Svájc Kolumbia találkozóról készített összeállítást.
Egyiptom közel volt a csodához, de végül Argentina örülhetett. Svájc 11-esekkel kiejtette Kolumbiát. Egy utolsó tánc. Így várta Lionel Messi és Mo Salah a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, és egyiküknek véget is ért a nyolcad döntővel a torna.
Controla Salah! Viva Salah! Leganó Julián! Messi la tira para Lautaro, va solo! La tira para Lautaro, va! Vaya Lautaro, vaya! Pide el área Enzo, segundo palo, cabezazo, gol, 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 gol. Lágrimas, hay emoción, hay abrazos, hay desmayos.
Bedobásra csorgatta, de most viszont az egyiptomiak megteszik ezt, és kicsiben végzik el. Jön is Assurtól a beadás a második hullámból, és vezet Egyiptom. A 14. percben megszerzi a vezetést az észak-afrikai együttes. Ibrahim a jobboldali belső védő fejjel az argentinok hálójába, sokkolva ezzel a dél-amerikaiakat.
Hassan a 16-oson, a jobb lábára cselez, középre be, érkező ember, gól! Zico! Na ez most már lehet, hogy érvényes. 2-0 Egyiptomnak. 5 méterről bevágta a labdát Martinez kapujába. Azt a mindenét. Érik a meglepetés, és Egyiptom úgy kontrázik, hogy eredményes is.
Most a 16-os előterébe kerülnek megint az argentinok, Messi a 16-os csücskénél kapja meg, jön a centerezése, egy fejes! Ezt már nem sikerül hárítani, de ki tudja, hogy les volt-e. Romero nagyon a les határon lépett ki, az egészen biztos, egyelőre úgy tűnik, hogy érvényes lesz a találat, de azért várjuk meg a videóbírószoba elemzését, mert lehet, hogy Romero lesen tartózkodott, mondom én elsőre, és nagyon mutogatják ezt az egyiptomi hátvédek is, hogy kitolták bizony a védekezésüket, amikor jött Messi centerezése. Nem volt les. Ez szinte biztos vagyok benne, hogy nem volt les, úgyhogy szépít Argentina, és az utolsó 10 percre akkor úgy fordulunk, hogy csupán egy gólos a hátránya a címvédőnek, és itt akkor nagyon kemény, hát bő negyed óra vár a hosszabbítással együtt az egyiptomiakra. Elakad egy egyiptomi lábban, aztán jön az ismétlés, most középre kerül a labda, Julián Álvarez nem tud kapu felé fordulni, de Lionel Messi gólt lő! A 84. percben egészen biztosan szabályos találat születik, és Lionel Messi akkor felébredt az utolsó negyed órára. Teljesen üresen megy Lautaro Martínez, egy picit hosszú neki a labda, de bőven be tudja még ezt futni az Inter csatára. Rabiára vezetheti rá. Várja, hogy érkezzenek a csapattársak. Jön át a hosszúra a labda! Megnyeri valószínűleg a mérkőzést az argentin válogatott. Enzo Fernández fejese. 3-2-re vezet Argentina Egyiptom ellen. A rendes játékidőben nagyon úgy néz ki, hogy még eldönti a mérkőzés sorsát.
Katona László és Olasz Gergő révén élhettük újra a mérkőzés fő pillanatait, most pedig következzen állandó szakértőnk, Gukovics László összegzése.
Parádés meccset láttunk, az első negyed óra nem így indult. Azt gondoltam, hogy hatalmas labdabirtoklási fölényben lesznek az argentinok, uralni fogják a mérkőzést. Ehhez képest fele-fele arányban, nem csak a labdabirtoklásra gondolok, hanem a játék képére. Egyiptom bátran játszott, megtartotta a labdát, jól passzolgattak, följutottak. Volt olyan, hogy 10 voltak az ellenfél térfelén, letámadták az argentinokat, nagyon bátran játszottak, és ennek meg is lett az eredménye. Lisandro Martínez maradt le egy beadásról, és Ibrahim gyönyörű gólt fejelt a 15. percben, teljes hidegzuhany Argentinának, vezetett Egyiptom. A 21. percben az addig nem túl jó játszó argentinok 11-eshez jutottak, amit Lionel Messi végzett el, és Sober balra vetődött, a félmagas lövés gyönyörűen hárította. Ez a világbajnokságon Messinek már a második kiadott 11-ese, de ne felejtsük el, hogy a 8. Medzsinorban, ahol gólt lő világbajnokságon, félelmetes statisztika. A második fél időben az argentinok, az ivószünet után az első fél időben is nagyon nagyot váltottak az argentinok, záporoztak a helyzetek, McAllister fejese, Álvarez lövése, Sober élete formájába védett óriási bravúrokkal, majd a második fél időben megint jól kezdtek az argentinok, és teljesen nem volt benne a mérkőzésben az, ami következett, hogy egy argentin szöglet után lekontrázták őket az egyiptomiak. Szalánál volt a labda, 2-2 szituációból lassan vezette Szalá a labdát, visszaértek 4-en az argentinok, úgy nézett ki, hogy 4-2-be kivédekezik, de akkor kijátszották jobbra, és Hassan gyönyörű csel után beadott középre, és Zico megint Lisandro Martínez előzte meg, és 2-0-ra vezettek az egyiptomiak, érett a bomba meglepetés. De az argentinok nem így gondolták, még meg is említette Olasz Gergő kollégám, hogy ez nem élete meccse Messinek. Na de azt meg én említettem meg, hogy Messi a világ legjobb futballistája, és az ő 100%-ához képest csak a 70%-on játszik, akkor is életveszélyes. És ezt bizonyította is, mert a következő támadások egyikében egy gyönyörű beadást eszközölt. Érkezett Romero, és a 79. percben szépített Argentinának, ezzel újra meccsbe került Argentina, mert addig nagyon szervezetten volt, hogy 6 védővel védekezett Egyiptom, remekül tolódtak, jól helyezkedtek. 1-2, 79. perc, majd Messi a 83. percben egy beadás után visszakerült elé a labda, és 13 méterről ballal, dropból, óriási erővel a létszalá lőtt. Sober egyébként a Romero fejesbe is beleért, és ebbe a lövésbe is, de bevitte a kezét, 2-2. Már a hosszabbításra készültek az egyiptomiak, még itt kérdezgették is a riporter kollégáim, hogy kibírja Egyiptom. Hát én azt gondoltam, hogy van esélye rá, de az argentinok, azt kérdezte pont Olasz Gergő, hogy érdemes-e visszaállni Argentinának, vagy nyomni tovább. én azt mondtam, hogy nyomni tovább, és ez a nyomás, ez beérett, mert a végén hatalmas húzást csinált Scaloni, behozta Lautaro Martinezt, aki egy egyiptomi támadásra Salah 11-es reklamát szerelték a jobb szélen, abból indították Lautaro Martinezt, aki szenzációs beadást eszközölt, nem csak úgy középre lőtte a labdát, hanem látta, hogy a védő mögé, tehát hátra mozog Enzo Fernández, a fejére varázsolta a labdát, és a 92. percben Enzo Fernández eldöntötte ezt a parádés mérkőzést. Véleményem szerint ez volt eddig a világbajnokság legjobb meccse. Nagyon változatos, nagyon fordulatos mérkőzést láttunk. Egyiptom remekül futballozott, de Argentina, ezért a regnáló világbajnok, tele klasszisokkal, fantasztikus futballistákkal, és küzdeni is tudnak. Nagyon megérdemelten fordították meg a mérkőzést, és várhatják a 8 között Svájcot vagy Kolumbiát.
A nem mindennapos fordítás után Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya, érzelmesen értékelt a sajtótájékoztatón.
Nekem, Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk. Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hisznek egyszerűen a szemüknek, számukra ő egy példakép. Lehet, hogy kihagyott ma egy 11-est, és két gólos hátrányban voltunk, de aztán Messi ugyanúgy kérte a labdát, és folyamatosan próbálkozott. Őszintén szólva, libabőrös lettem ettől. De ez nem csak róla szól, nem csak Messiről akarok beszélni. A többiek is nagyszerűen teljesítettek. Erről szól ez az egész csapat. Ez egy igazi teszt volt, ami mély nyomot hagy az emberben, azokban a fiatalokban, akik egyszer magukra akarják ölteni az argentin válogatott mezét. Megmutattuk, hogy ezek vagyunk mi. Ezt jelenti az argentin válogatottban szerepelni. Akik nem argentinok, talán nem is képesek ezt megérteni, de mi ilyenek vagyunk. Kitesszük a szívünket a pályára.
Damos todo y eso es lo que intentamos.
Nem vagyok varázsló. Szenzációs játékosaink vannak a padon is. Mondok nekik 3-4 dolgot, mielőtt beállnak, például Lautarónak vagy Gonzáleznek. De túlzás lenne azt állítani, hogy az én edzői húzásaim miatt nyertünk. Amikor két gólos hátrányban vagy, nyilván becseréled Lautarót vagy Gonzáleszt. Ehhez nem kell zseninek lenni. Ezt mindenki tudja. Most azért is mondom, mert egyszerűen ez az igazság. Természetesen a stábommal kialakítottunk egy játékstílust, és mindig azt szeretnénk, hogy jól teljesítsünk. A játékosok pedig tudják, hogyan valósítsák ezt meg, mivel ők vannak ott a pályán.
Es más que evidente. No hace falta que yo me ponga a aplicar que los cambios y todo eso, porque juegan ellos.
Lionel Scaloni után most pedig hallgassuk az egyiptomi kapitányt, Hossam Hassant, aki érthetően, csalódottan és indulatosan értékelt.
Aki nem egyiptomi, nem tudja átérezni ezt. Csak azt szeretném mondani, hogy ma megérdemeltünk volna a győzelmet. Büszkén távozunk az eredmény ellenére is. Minden határon túlment ez a mai mérkőzés. Sem tiszteletet, sem tiszta játékot nem kaptunk ezen a napon. A büntetőt nem is vizsgálta a videóbíró. A második gólunkat érthetetlen módon elvették. Mindannyian láttuk, hogy messzhúzás történt velünk szemben, akkor nem vizsgálódott a VAR. Az élet igazságtalan. A mindennapi élet nagyon igazságtalan. De a sportban miért nem lehetünk igazságosak? Nem fogadom el ezt a mai eredményt. Nem szeretném szép mondatokkal körbeírni, amit gondolok. Ma csalás áldozata lettünk, és így estünk ki.
A címvédő Argentína tehát két gólos hátrányból az utolsó negyed órában 3 gólt szerezve 3-2-re legyőzte Egyiptomot, bejutott a negyed döntőbe és várhatta ellenfelét, amely a Kolumbia-Svájc mérkőzésről került ki. Tóth Béla tudósít.
Svájccal vált teljessé a legjobb 8 mezőnye a világbajnokságon. Svájc, Kolumbia rendes játékidőben és hosszabbítás után is 0-0, 11-esekkel 4-3 az európai ország javára. A mérkőzés első fél idejében egy-egy lövés adódott mind a két oldalon. A 21. percben Puert a 16 méterről tekert, védett Kóbel, a 30. percben pedig Rieder lőtt közelről, ott pedig a kolumbiai hálóőr Vargas hárított. A fordulás követően Rieder szabadrúgásból veszélyeztetett, mellé ment a labda, sok párharc, valamint test a test elleni ütközet jellemezte ekkor a mérkőzést, a kapuk nem sokat forogtak veszélyben, 0-0-val ért véget a 90 perc. A túlóra első 15 percében előbb Lukumi talált el fejjel a kapufát, közel járt tehát a vezetés megszerzéséhez a dél-amerikai válogatott, majd Campas távoli kísérleténél a Kóbel hárított nagyot, Andoni révén veszélyeztetett Svájc az első 15 percében a hosszabbításnak, a közeli lövés Andonitól végül is nem tudott túljárni Vargasnak az eszén. A 115. percben Campas szemben állt a kapussal, ám a lövése kimaradt, a kaput sem találta el a kolumbiai szélső, ez volt a legnagyobb lehetőség a hosszabbítás második felében. 0-0 után tehát következhetett a 11-es párbaj, itt kolumbiai részről Davinson Sánchez és Cucho Hernández hibázott, míg a svájciaktól egyedül Akanji hagyta ki a saját lövését, Ruben Vargas lövésével pedig tovább is jutott a következő körbe Svájc, mert hogy 4-3-ra megnyerte a 11-es párbajt. Svájc a következő körben tehát Argentínával találkozik majd a negyed döntőben a világbajnokságon. Mi egyszer a végeredmény? 90 és 120 perc után Svájc-Kolumbia 0-0, 11-es párbajban 4-3 Svájc javára.
Egy 0-0 ritkán hagy nyomot a nézőkben, most sem volt ez másképp, Bene Ferenc értékel.
Összességében csalódás keltett a találkozó, különösen a kolumbiai válogatott volt az elvárásokhoz, illetve az előéletéhez képest jóval passzívabb. Nem működött a támadójátékuk, nem is volt annyira agresszív a támadójáték, és nem volt annyira attraktív, nem volt kreativitás a játékosokban, sőt, már-már egy picit úgy érezte az ember, hogy túl van biztosítva ez a kolumbiai válogatott. Ezzel szemben a svájciakkal talán nem voltak ekkora támadó potenciálban elvárása, viszont azt hozták, amit az ember amire számított, nagyon-nagyon precíz, egységes védekezést nyújtott a svájci válogatott, ám a labdaszerzések utáni gyors átmenetekből most sokkal, de sokkal kevesebbet kaptunk, mint az elmúlt fordulókban. Összességében mindkét csapatnál az volt az ember érzése, hogy túl van biztosítva mindkét csapat, és inkább az ellenféltől tartva egy olyan játékstratégiát, olyan mérkőzés tervet dolgoztak ki az edzők, amiben a másik csapatnak a legnagyobb erősségeit, a legnagyobb veszélyforrását igyekeztek semlegesíteni. Ezáltal, mivel nem volt igazából komoly csatárteljesítmény egyik oldalom sem, borítékolható volt a 0-0. Hát a hosszabbításban egy picivel talán megindultak ez az állóvíz, egy picit megindult, viszont alapjában véve nem éreztem egyik csapatban sem a gólt. Talán a legközelebb Campas jutott a kolumbiai válogatott részéről, a hosszabbítás legvégén eldönthette volna a találkozót, ez volt a meccslabdája Kolumbiának, 11-es rugásoknál pedig Svájc bizonyult jobbnak. Én úgy gondolom, hogy Svájc abból a szempontból megérdemelte, hogy nagyon szervezett játékot nyújtott és nagyon egységes védekezést. Kolumbia meg talán azért nem érdemelte meg a továbbjutást, mert véleményem szerint játékosok kvalitása tekintetében jobb volt, mint Svájc, de ezt nem tudta érvényesíteni a találkozó során.
Svájc 72 év után jutott ismét a negyed döntőbe világbajnokságokon. Mesterük Murat Yakin pedig már előre tekint, hisz szerinte az útjuk még nem ért véget.
Kolumbia ellen a világbajnokság legjobb svájci csapata akartunk lenni, és ezt el is értük. De az út még folytatódik. Lehetőségünk nyílik arra, hogy Argentina ellen, a világbajnok ellen játszunk a negyed döntőben. Nem hiszem, hogy erről valaha is álmodott volna bárki. De most is láthattuk a mi focink magas szintjét, azt, hogy milyen fáradhatatlanul dolgoztunk, a játékosok érettségét, és milyen színvonalon valósítottuk meg mindezt. Úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal még sok nagyszerű dolgot elérhetünk.
Kollégája Nestor Lorenzo a kihagyott lehetőségek miatt keserget.
A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones.
Számomra az a legfontosabb, hogy a csapat jól játszon és helyzeteket alakítson ki. Azt hiszem 17 kapura lövésünk vagy kísérletünk volt, ahogy nevezik őket. Ez sok, hatalmas szám, és ha nem váltod gólra a helyzeteidet, megfizetsz érte. Emlékszem, a selejtezők utolsó körére 9 gólt szereztünk 2 mérkőzésen Bolívia és Venezuela ellen. Idővel a gólok is megérkeznek, és a srácok visszanyerik gólérzékenységüket. Ezek olyan játékosok, akik rendszeresen betalálnak bajnokságaikban, bizonyított gólvágók. Semmit sem lehet felróni nekik. Néha bemegy a labda, néha meg nem. De a másik oldalon mindig ott egy kapus. És ez a világbajnokság lenyűgöző szintű kapus teljesítményeket vonultatott fel. Így volt ez ma is, ezért estünk ki.
Az utolsó nyolcad döntőben Kolumbia-Svájc hosszabbítás után 0-0, 11-esekkel pedig az alpesiek jutottak tovább. A VB első szünnapját követően megkezdődhetnek a negyed döntők. Magyar idő szerint csütörtök este a 4 évvel ezelőtti elődöntő ismétléseként a franciák Marokkóval találkoznak, pénteken este pedig a spanyolok a belgákkal nézhetnek farkas szemet. Szombaton 23 órától Anglia-Norvégia, majd vasárnap hajnalban Argentina-Svájc ellen biztosíthatja helyét a 4 között, a gólkirályi címért pedig tovább folyik a verseny a 8 gólos Messi, a 7-7 góllal rendelkező Mbappé és Haaland, valamint az eddig 6 gólt szerző Harry Kane között. Folytatás tehát holnap este már a 4 közé jutásért.
Ez volt már a hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Enough time alone, up in my bedroom at home, been kind of bored lately. I hate on all I see, it's all mundane to me. This box I've painted pains me. Wish you could watch me, you could help me down.
Oh!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Műsorai